orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. Lezuhant egy katonai szállítórepülőgép Indiában egy légibázis közelében. A tragédiában 5 meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. Amelyhoz hasonló változékony idő lesz holnap, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután már egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Észak általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is pápáról jelentkezünk. Ezen a hétvégén pápán minden a játékról és a játékosságról szól, hiszen zajlik a játékfesztivál az Erzsébetligetben és itt a főtéren is, illetve a város különböző kulturális intézményeiben adnak egymásnak rendezvút a különféle játékok szerelmesei. Van itt népi és retrójáték, bábszínház, élőszavas mesemondás, társas játékos csapatok várják a játékos kedvű résztvevőket. Ügyességi kvíz és egyéb szellemi játékok, vetélkedők zajlanak majd a délután folyamán, miközben benépesül a város, kézműves alkotók különleges portékákkal és kézzel készült játékaikkal is várják az ideérkezőket. Az országjáró képzeletbeli színpadára is érkeznek majd folyamatosan a játékok szerelmesei és a játékos kedvű közösségek tagjai. Hamarosan például tánclépésekben érkeznek hozzánk a szenior örömtáncosok, örök ifjú és mindig mosolygós hölgyei, hogy elmondják, mozgásban az élet. Játékos hasonlattal élve a hölgyek úgy pörögnek egy-egy koreográfiában, akár a búgós csiga. Ismerjék meg tehát őket is, tartsanak ma is az országjáróval. Pápára hívjuk Önöket 17:30-ig.
Szászol szép, süti a nap, az arcom hiszi, a hangom a szél bújnék. Virágok között, a tavasz kiszökött a szívemből. Ettél a tenyeremből, az időz a szerelemtől. Ezt mondtad tegnap, most meg mással látlak. Álmodnék, bárcsak újra együtt lennénk, te meg én. És tisztán látlak, látlak, hát látok rajtad, ez csak látszat, látszat. Igazi hamis képet, igaz mondó nagyot téved, feküdj még itt a reggel, várhat, várhat. Illúziót kergetünk, sírva együtt nevetünk, a vég, ami kezdtetünk. Tiszta szívvel szeretünk, ha kell újra elesünk, de bármit újra kezdhetünk.
Túrák, tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Pápa városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és minden egyes alkalommal egy-egy szalagot kötünk erre az országjáró vándorbotra, és a szalagon van egy jelmondat, és ez a jelmondat olyan jelmondat, ami az adott településre jellemző, vagy valamiért fontos, és itt áll mellettem Vadász Krisztina, pápaváros alpolgármestere kezében egy szalaggal, a szalagon egy jelmondat. De mi ez a mondat?
Először is köszöntöm a hallgatókat, a jelmondat pedig így hangzik, hogy egy kicsit mindenki pápai, hiszen én is erről szeretnék beszélni, hogy pápaváros egy nagyon ember szerető szakértőtársaság, nagyon vendégszerető, aki ide ellátogat, az általában vissza is szeretne térni, és valahol mindenkinek van valami féle pápai érintettsége.
Például?
Például Zséda itt született, például Rab Zsuzsa itt született, például, hogy politikusokat említsek, kétfélét említek, jó? Egyik oldal, másik oldal, Kövér László és Gyurcsány Ferenc is itt született, és itt jártak iskolában.
És mi kell ahhoz, hogy mindenki egy kicsit pápai legyen?
Mi kell ahhoz? Hát vagy itt élni, vagy pedig itt születni, vagy ellátogatni pápára. És tényleg azt gondolom, hogy van pár olyan város a szép kis országunkban, ahova jó visszatérni, és pápa is ilyen. Hiszen pápa most már azt gondolom, hogy az előző riportalanyok beszéltek egy kicsit az épített örökségünkről, hogy micsoda szép épületeink vannak, hogy Magyarország harmadik zsinagógája a miénk, hogy van egy Petőfi emlékeket felvonultató Petőfi házunk, van a főtéren, ott voltak ugye délelőtt, főtéren volt az önök stábja, ott van egy Szent István vértanú templom, amit mi helyiek csak nagy templomnak hívunk, a főtéri házak szép cukorka színű, pasztel színű házak, amire egyébként én így 50 év után is mindig rácsodálkozom, hogy van a március 15-i téren egy gyönyörű református nagy templomunk, szemben vele a kékfestő múzeumunk, a Kluge féle kékfestés, tehát a Kluge család 240 éve költözött pápára. Mert most ünnepeljük ebben az évben a pápai kékfestés 240 éves évfordulóját, és hogyha valaki másfajta, és van egy Eszterházi kastélyunk, ki ne hagyjam, de hogyha valaki másfajta feltöltődésre vágyik, akkor pedig itt a Várkert fürdő, ahol kicsik nagyok találnak számukra megfelelő programot.
És pápa azért is szerethető, mert az emberek is szeretik egymást, beszélnek, itt figyeltem a főtéren, megállnak, üdvözlik egymást, szóval úgy van egyfajta kapcsolódásuk.
Igen, nézd, azért szeretem ezt a város, most már elmondtam, és nem árulok el titkot, hogy több mint 55, annyi nem, de több mint 50 éve itt élek. Jó találkozni az emberekkel, és nem lehet úgy mondjuk elmenni A-ból B pontba, hogy ne állítsanak meg egyen, ketten vagy sokan, és ne beszélgessünk, és nem csak engem, hanem mindenkit. Tehát ez egy közvetlen emberekkel tarkított város. Én például, hogy egy kicsit személyeset is mondjak, azt is szeretem benne, hogy a volt általános vagy középiskolai osztálytársam szüleinek még mindig azt köszönhetem ennyi idősen, hogy csókolom. És ezt fogadják, és visszaköszönnek, hogy szervusz Krisztikém.
Pápának azért van egyfajta lüktetése, de mégis van egyfajta csendessége is. Ez is érték.
Pontosan. Én azt javaslom azoknak, akik még nem jártak pápán, vagy újra visszajönnének pápára, hogy jöjjenek több napra, hiszen ezt a város szerintem nem érdemes úgy megnézni, hogy rohanva, hanem tényleg lassan. Megnéznek mondjuk egy kékfestőmúzeumot, utána beülnek valahova a sétáló utcára, vagy a főtérre, egy étterembe, vagy egy kávézóba, ahol elüldögélnek, nézhetik a tényleg gyönyörű épített környezetet, vagy lemehetnek a Várkertbe, a Várkert árnyas fái, a több mint 200 éves platánfák alatt is érdemes elüldögélni. A helyiek sokszor mennek egyébként a Várkertbe, ezt nem lehet megunni, nosztalgiázni, és gondolom, hogy akik először vannak, azok pedig rácsodálkoznak, hogy ez egy tényleg kifejezetten szép környezet. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy mi pápaiak hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen szép közegben élünk, hogy milyen szép ez a város. De hogyha találkozunk turistákkal, vagy találkozunk olyanokkal, akik először vagy néhány alkalommal jártak pápán, mindig felnyitják a szemünket arra, hogy mi az, amit ők szépnek látnak. És akkor egy kicsit újra mi is rácsodálkozunk a városunkra.
Hát mondhatjuk, hogy pápa itt járva kelve meg is állapítottam én magam is, meg többet magammal, hogy van egyfajta romantikája.
Van. Mire gondol? Csak kíváncsi.
Hát az épületek, meg amit ön is mondott, azok a zöld felületek, olyan öles fák vannak, hogy ahol a játékfesztivál is zajlik, hogy 3-4 gyerkőzt nem tudná átölelni, akkora törzsű fák. Már maga az bujócskázni lehetne, ha már a játéknál tartunk, meg sok-sok olyan beszélgetésre is alkalmat ad az a park, ami szerintem sok városban nincs, vagy megirigyelnék.
Pontosan, és pápán itt van a történelem is. Tényleg érdemes körbenézni. nézni és elolvasni a különböző épületekről az információkat, és egy kicsit többet tudni a városról. De a múzeumainkban olyan szakemberek vannak, akik, hogyha körbevezetnek minket, akkor mindig egy kicsivel több pluszt mondanak el a városról, illetve magáról a kiállításokról, és hogyha kérdeznek, akkor nagyon szépen tudnak válaszolni azokra a kérdésekre, hiszen felkészült szakembereink vannak.
És Pápa mennyire ismert, hogy látja, szóval a turisztikai szempontból nézzük, akkor mennyire ismerik az emberek ezt a várost, ami egyébként nagyon jó adottságokkal rendelkezik?
Azt tapasztaljuk, hogy nem eléggé. Mi most készülünk egy új városmarketinggel, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez a városmarketing működőképes lenne, de mivel szakemberek csinálják, biztos vagyok benne, hogy az is lesz, és különböző csoportokat célzunk meg, mert az is fontos, hogy ne csak iskolásokat hívjunk ide, ne csak nyugdíjas csoportokat, hanem tényleg mindenféle korosztály meg tudja találni itt azokat az épületeket, azokat a helyeket, vagy azokat a szolgáltatásokat, ami megfelelő neki, amitől jól érezheti magát itt a városban.
Nagyon szépen köszönöm, még itt az utolsó mondat, még egyszer elmondjuk, hogy mi került a szalagra az Országjáró Vándorbotra.
Egy kicsit mindenki pápai.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Pápán zajlik a játékfesztivál, és játszani jó felnőttként is öröm a játék. Meg hogyha játékos lépteket teszünk, akkor már mindjárt ott vagyunk a tánc kapujában. És hát érdemes táncolni, meg mozogni akár, hogyha már túl vagyunk a 20-on is, ezt nagyon sok felé járva a szenior örömtáncosok bizonyítják, akik mindenhol nagyon derűsek és vidámak. Hát így van ez Pápán is. Dr. Gyerkó Tünde érkezett meg a tündéri szenior táncosok aktívan, idősen is aktívan csoport vezetésében, mert hogy futtában vannak, nem csak tánccipőben, hanem futócipőben is, mert fellépésre sietnek innen. Hová mennek, Tünde?
Igen, mi Főcsanakra igyekszünk, ott lesz egy fellépésünk, és holnap itt a nejen is megmutatjuk egy picit magunkat. Igaz, nem a szenior örömtánc nem a fellépésekről szól, mert hogy ez már egy plusz stresszfaktor, de pontosan ezért a táncosok közül, aki komfortosan érzi magát a színpadon, és aki jól érzi magát, ha tapsol, vagy nem tapsol a közönség, ezekből megalkottuk az úgynevezett fellépő csoportunkat, és hát még egy fél éve sem működtünk, amikor beneveztünk az országos Kimit Tud betélkedőre, ahol arany minősítést szereztünk, és ez talán ez egy feedback nekik, a táncosoknak, hogy igenis jó, amit csinálunk napról napra és hétről hétre.
Julian, miért szeret táncolni?
Hát mondjuk egészségileg is nagyon jó, mert a lábaim fájnak, de mikor táncolni kell, akkor sosem.
Semmi nem fáj, azt szokták mondani.
Nem, és nagyon jó a társaság. Ugye nem hiába mozgás öröm agytorna a szlogen, és ez tényleg jó a mozgás, jó, nagy öröm együtt táncolni a lányokkal.
Mi lesz, amit ma előadnak, Gabi? Több tánc is lesz, és nagyon temperamentumos lesz a mai délután is.
Hát, mint ahogy a Tünde mondta, latin táncok, western táncok, mindig mindenféle táncol szinte képbe vagyunk, formába vagyunk, úgyhogy pörgősek, nagyon pörgősek az óráink.
Én egy kicsit szemtelenül azt mondtam, hogy pörgősek, mint a búgócsiga, ha már játékfesztivál.
Nyugodtan lehet azt is mondani, mert hisz olyanok is vagyunk órákon is, mint a búgócsigák, állandóan jár a szánk, beszélünk, zsizsgünk, úgyhogy nagyon-nagyon klassz csapatunk van, igen, összetartóak vagyunk, szeretjük egymást, boldogok vagyunk, mikor más településnek a táncosaival is összejöhetünk, és akkor van, aki sütit hoz, egy kis üdítő, egy kis ez az, és akkor megy a csevely, meg a tánc.
Vannak már barátságok, akár különböző települések között, így a szenior tánc révén?
Hogyne, rengeteg barát van az ország minden területéről. A tánctáborok arról szólnak, hogy ott az országból mindenki, meg az országhatáron kívülről.
Milyen jó, hogy vannak tánctáborok is, ugye lehet várni a nyarat akár a nagymamáknak, vagy a szépkorú hölgyeknek is, mert nekik is juthat egy kis öröm a nyárból.
Igen, és mi a külföldi tánctáborokra vagyunk szakosodva, úgymond, ugyanis tavaly előtt ősszel gondoltunk egy nagyot, és lementünk a Neretva völgyébe mandarin szüretelni, aztán körbe táncoltuk a tartini szobrot Piránba, Portrozról nem is beszélve, utána oliva szüret következett, aztán most legújabb a Milánon nyűgözött le bennünket, és beleharaptunk, ugye ízelítőt kaptunk, az erős, igazi erős erős svájci levegőből is, mert hogy Locarnóban is voltunk. És igen, itt kérdezném meg én, hogy élmény sok tánccal, vagy sok élmény kevés tánccal? Szerintem mindkettőből van.
Élményből is és táncból is van. És hát nagyon tetszett a név, tündéri táncosok. Hogy lettek önök tündérek? Bár ahogy így beszélgetünk, a mosoly az ott van, mint a tündérkék arcán.
Mezei táncosként beléptem az első Szenor Örömtánc foglalkozásra, és az a tekintet, az a huncut mosoly a szemekben, a kézfogása, hogy megfogták a kezem, és én hát ugye még azt sem tudtam, hogy mi fán terem a box, és akkor mondták, hogy na ne törődj, megtanítunk, tedd a lábad jobbra, balra, ide-oda, és amikor hazamentem, a férjem kérdezte meg a fiam, hogy hát milyen volt ez az első óra, és hát egyébként nem tudtam mondani, tündéri volt, és hát innen vagyunk, mi tündéri szenyorok.
Hát engedem, hogy a tündérek tovább lebbenjenek, mert táncfellépés várja önöket Mainfőcsanakon. Dr. Gyerkó Tünde és a tündéri szenior táncosok voltak az országjáró vendégei.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzik, ki tervezte a pápai főtéren álló két tornyú Szent István vértanú nagy templomot, tehát a tervező nevét írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban az Ugodi Málna találkozása a hagyományos vanília fagyival, ez lesz a beszélgetésünk témája, egy kis hűsítő beszélgetés, bár az idő az rapszódikus, volt itt eső, előbújt a felhő alól a nap, de minden esetre jó idő van, az esőre is nagy szükség van, ez majd hamarosan kiderül, mert hogy a málna is kedveli a vizet. No de hogy jött ez az ötlet, hogy a vanília fagyiba egy olyan gyümölcsöt tegyünk, ami itt terem a vidéken, és a vanília fagyi pedig az a klasszikus, igazi, hát nem tudom, bagamér is íz lenne? Kérdezem ezt mind Marton Györgytől, aki cukrászmester.
Tulajdonképpen 35 éve egy ilyen családi beszélgetésnél dőlt le az, hogy mit csinálunk egy fagydaltozót. Utána elkezdtem tanulni a szakmát, de egyébként nem ezzel foglalkozom, ez csak a hobbim.
De hát szép hobbi.
Szép hobbi, meg jó is.
Édesítette az életét.
Hát így is lehet mondani. És amikor a világot járjuk, én mindenhol vaníliafagyit megkóstolom, mert azt gondolom, azt a legnehezebb csinálni. A mindenféle ízfokozóval, mindenféle adalékkal lehet csinálni sokféle ilyen modern, divatos fagylaltot.
Ilyen porból, olyan porból.
Mi főzzük a fagylaltot, pasztamerizáljuk, tehát abszolút csiramentes, és a vanília fagylaltunk úgy gondolom, hogy amára járom a világot, mint ahol versenyképes.
De ez milyen, ha ízre le kellene írni, szavakba kellene önteni, mert ugye nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak.
Ez egy klasszikus, hagyományos, minden hókusz-pókusz nélküli vanília fagylalt, főzött fagylalt, érdekes mondom, vaníliát tartalmaz.
Attól ez vanília rút, stb.
Természetesen vanília rutak, így készül, meg hát megvan a teljes recept, és úgy főzzük.
És akkor hogyan találtak egy
követni, meg lokálpatrióták vagyunk. Már évek óta van egy együttműködési szerződésünk a Málna termesztővel, mert hogy pályázaton nyertek, és azt gondolom, az is része volt a pályázatuknak, hogy ellássák a környéket gyümölcsel, mi ebben is partnerok vagyunk, és ez a málna, ez egy bakonyba termett, nagyon jó ízű, zamatos málna, nem akarok reklámot csinálni neki, de ez más, mint egy hagyományos, boltba kapható málna, sokkal jobb.
Hát meg tetszetős küllemre, és bár a fagyiba ez így nem látszik, de az íze az fontos. Pap Attila, ugye, aki termeszt ezt a málnát Ugodon, szép jó napot kívánok, egy családi gazdaságról van szó, nem nagy terület, de annál nagyobb gondossággal.
Így van, úgy gondolom, üdvözlöm én sok a hallgatókat innen Pápa városából. Kis családi gazdaság vagyunk, kevesebb, mint fél hektáron termesztünk málnát, és ez célunk is volt, hogy ne legyünk nagy üzemek, hanem kis méretben, de prémium minőséget, olyat, amit mi is jó szívvel bármikor fogyasztanánk, ezt próbálnánk szeretettel, és féltő gondossággal nevelni, termeszteni, majd pedig kiszállítani a vásárlóinknak.
Hát ugye az ugati talaj az olyan jó, hogy a málnát kedveli.
A bakonyaljai talajok változékonyak, nekem szerencsés egy erős húztartalmú agyagos talajon van, ami a málna szereti, mert jól tartja a nedvességet, és ez egy jó talaj. Van egy, elnézést, és még egy szeretnék hozzátenni, hogy van egy ismét csak helyi lokál patriotizmus. Van egy lovasklub a környékünk, a Dugord lovasklub, aki szerves trágyával minden évvel ellát mennünket, és ez nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk nekik, hogy szép málnát tudunk termeszteni az ő segítségükkel.
Hát akkor ez is a titok, ugye, hogy milyen itt a táptalaj, hogyan gondoskodnak róla, és itt mondja itt ugye a Marton György Gyula cukrászmester, minden bio, mert önöknél is minden természetes a fagyiban, mint alapanyag.
Így van. Még a tojásra is oda figyelünk, hogy kaprigálós tyúkok tojását használjuk, nem amit a Tesco-ba lehet kapni.
És ez tényleg kijön utána, hogy a végtermék, mint fagylalt, egy gombóc fagylaltnál, ha az ember azt kóstolja, akkor érzi, hogy abban van valami különleges.
Hát igen, én azt gondolom, hogy én 20 vanília fagylalt közül meg tudom mondani, hogy melyik a miénk.
Na és akkor a tilakóstolta már ezt a bizonyos klasszikus vanília fagyit a saját málnájukkal?
Természetesen ezt nem lehet kiadni, tehát mindenki, aki Marton fagyizóhoz közel kerül, az nem tudja elkerülni, hogy besétáljon egy gombozfagyira. Ahogy a Gyuri bácsi megkeresett, hogy ezzel az ötlettel, egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés részemre, hogy részt vehetek ebben a versenyben ő általa, másik pedig egy nagyon igazán, tehát az ő termékük az mutatja azt, hogy egy friss gyümölcsből készült, ízletes, zamatos málna ízeket igazán kihozó fagylaltot készítettek, aminek nagyon jó kiegészítője az a vanília fagylalt, amelyik ezt ugye a kis savasságot kompenzálja.
És a családi gazdaságban csak málnát termesztenek?
Így van, én úgy gondolom, hogy ha valaki igazán jó akar lenni valamiben, akkor fókuszáljon, és egy dologból legyen profi, de abban nagyon. És ez idővel kifizetődik. És
málnából csak egyféle van?
Nem. Nálam is kétfajta málna van. Nyilván itt a termésidőkkel kell kompenzálni. Van a fertőrizamatos, ami itt van az asztalon, és előttünk ez az igazán nagymama féle, gurulós, nagyon finom, édes, savanykás ízű málna, amire bárki, ha gondol, akkor málnára, akkor ez jut eszébe, de viszont ez csak 6 hétig terem. Július végén van egy másik, egy viszonylag friss nemesítésű polka nevű málnafajtám. Az lémálna, szörpnek, lekvárnak, dzsemnek kiváló minőségű, de ugyanúgy fogyasztásra is nagyon alkalmas.
És akkor itt a cukrászdában, itt a málna mellé másféle helyi termék is bekerülhet, még a tojást mondta, hogy igen.
Igen, természetesen van egy gyümölcs nagykereskedő barátom. Minden olyan, ő tudja, hogy mi a mi igényünk, minden olyan, ami a nagykertben vagy bárhol elérhető. Első szempont, hogy a környékbeli, második szempont, hogy magyar. Ha ez nem teljesül, mert mondjuk ananász Magyarországon nincs, akkor hoz nekünk a nagykertből gyümölcsöt.
És akkor mi lesz itt a következő nagy fejlesztés? Van már valami ötlet? Hát fagyiból nem tudom, mit itt párosítanak helyi gyümölcsel.
Pontosan van, 90 fajta fagylaltunk van recept szerint, tehát egyszer ennyit nem tudunk kitenni a pultba, mert akkor ha mindent meg akarnak kóstolni, akkor nagyon-nagyon sok vevő kéne ahhoz, hogy minden elfogjon. Tehát 14-16 fagylaltunk van kint egyszerre, és jön a következő.
Kell ez az elhivatottság is?
Hát ez egy hobbi inkább, most már itt elég idős vagyok ahhoz, hogy nekem ez már nem megélhetés, hanem inkább ez most már csak egy ilyen passzió hobbi.
Köszönjük szépen!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Kell hozzá elhivatottság, ez hangzott el az előbb, és hát biztos vagyok benne, hogy aki a mesterségét szereti, az elhivatott, főleg, hogyha már sokadik generációban viszi tovább azt a mesterséget, mint Berta Kálmán, aki kaptafa és cipőfa sámfa készítő mester, és azért azt hiszem, hogy tényleg már nagyítóval kell keresni, akár csak az országban, vagy akár Európa szerte is azokat a mesterembereket, akik kaptafát készítenek. Hát hogyan öröklődött ez tovább? Hanyadik generáció, amit ön visz, Kálmán?
Tulajdonképpen már negyedik generáció. A déd nagypapám alapított 1870-ben ezt a céget. Ő kint a németországi Weimarba tanult, és onnan hozta haza ezt a szakmát, és azóta a párról fiúra öröklődött a mesterség.
Nagyon szép mesterség, mert hogyha mindenki tudja, megtapasztaltad, hogyha a cipő szorít, akkor az egy nagyon-nagyon kellemetlen és rossz napokat, perceket tud okozni az embernek, tehát hogy egy jó cipőhöz jó kaptafa is kell.
Így van, ez természetes. Nagyon sok ügyes cipészmesterrel vagyunk kapcsolatban, akik méretes cipőket is készíten, teljesen lábra szabottan. Ott aztán nem lehet ilyen probléma, hogy valakinek szorítson, vagy esetleg tág legyen, vagy nagy legyen a cipője.
Kálmán különféle kaptafákat hozott, és mondta, hogy a régi, ez az 1890-es darab, ilyet már keveset lehet látni, mert hogy ez mindkét lábra jó lenne elvileg?
Igen, ez a úgynevezett első generációs forgatós kaptafa, ez teljesen szimmetrikus kaptafa, és itt a lábcipő viselője azt tiporta ki, hogy most jobb vagy bal lábom hordta éppen, bár érdekes dolog még volt, akik korábban ugye még a hercegek és grófi időszakban van, aki olyan inast tartott, akinek hasonló volt a lábmérete, és ővele tiportatta ki ezt a úgynevezett forgatós cipőt.
Tehát az ő lábát sose törte fel a cipő, mert volt erre egy segédje, egy inasa, akinek hát lehet, hogy sokat fájt a lába.
Igen, biztos is.
És amiket már mostanság készítenek, és itt hozott számtalan kaptafát szépen méretre jelölve és gyártva, az már bal és jobb lábas is. Tehát ma már azért ez kell. Miért jó a fa kaptafa? Ma már minden műanyagból van meg, mindenféle különleges, könnyített verzió létezik. A fa kaptafának mi a titka?
Tulajdonképpen mi kézmélyipari cipőgyártókkal vagyunk kapcsolatban, és ők a természetes bőrt, nedves bőrt húzzák rá a kaptafára, és ezen szépen meg fog tudni száradni. A műanyag kaptát azt inkább nagyüzemi cégek készítik, ott nagy szériában több ezer pár készül egyszerre, de itt nálunk ez a kaptafa, ezt szeretjük, mert a fának a nedvesség elszívó tulajdonság így érvényesül.
Biztos vagyok benne, hogy régen sokkal több kaptafára volt szükség. Ma már csak az igazán különleges lábbeli kapnak kaptafát?
Így van, most már viszonylag ritka ez a szakma. Országban itt a mi családunk készíti a kaptafákat Magyarországon. Meg lehet számolni a cipészeket is, aki gyönyörű szép műremekeket készítenek a bőrből.
Igen, mert hát a cipők között is vannak műremekek, egyedi darabok, azokhoz egyedi kaptafa is kell, és hát biztos vagyok benne, hogy speciális faanyag is kell, tehát nem mindegy, hogy milyen fából van az a kaptafa.
Hogyne, mi itt a környéken a Bakonyerdőből vásároljuk a gyertyán és a bükkfát, ez gőzölve kerül megmunkálásra, ennek olyan tulajdonsága van, hogy ha belejöttnek egy szeget egy gőzölt fába, vagy gyertyán a bükkfába, az a szög kiúzás után kicsit összemegy, tehát sokkal több cipő felső részt tudnak rá szegelni a kaptafára, és ez meg nem esíti is magát a kaptafanyagot.
Hát szokták mondani, van az a mondás, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Az ön családja marad a kaptafa készítésnél? Hogy látja, Kálmán?
Testvéremnél van egy fiúgyermek, az Áron. Ő hajlandó szerintem ebbe a szakmába tovább menni. Nálam két nagy lányzó van, de van egy két és három hónapos kis fiúnoka, bízzunk benne, hogy majd ő folytatja ezt a szakmát.
Hát biztos, hogy büszkén vihetnék tovább, mert ugye a Veszprém vármegyei értéktárba is helyet kapott az önök kaptafája, és maga ez a mesterség. Hát ez egy izgalmas mesterségbeli utazás volt. Nagyon szépen köszönjük Berta Kálmán kaptafa készítő mesternek, hogy erről a csodáról is mesélt nekünk, és a különféle kaptafákat holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma pápára hívogatjuk önöket. Pápa történelmi levegőjű kis iskolaváros csodás épített környezettel, mesélő épületekkel, amelyek szavát, ha meghallja, egy szárnyaló fantáziájú alkotó, akár meseszövésére is adhatja a fejét. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki éppen harmadik mesekönyvén dolgozik, és az általa megálmodott történetek helyszíne éppen szülővárosa, Pápa. Hát, hogy milyen történet kanyarog itt Pápa utcáin, már is kiderül. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
10 pontban foglalta össze Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, választási vereségük okait a párt kongresszusán.
A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A Fidesszel szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. A Fidesz frakcióvezetője szerint Orbán Viktorra szükség van a tábor egyben tartásához. Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt arról beszélt, a volt miniszterelnök egy évre vállalja a párt elnökséget, ugyanakkor nem aktuális az a kérdés, hogy mennyire van esélye a Fidesznek a megújulásra Orbán Viktorral, mert úgy látszik politikai ellenfeleik a visszamenőleges hatályú alkotmányozással a visszatérés lehetőségéből is kizárják. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással döntötték el. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról. Reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet. A Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket. Tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján, az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. Több mint 80 település csatlakozott. Így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungarumet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma pápára hívogatjuk önöket, annak apropóján is, hogy zajlik a Pápai Játékfesztivál. Ma és holnap még számtalan program, játékos előadás és élmény várja a kicsiket és a nagyokat. A folytatásban itt az országjáróban már is városi sétára is indulunk, hogy idegenvezető segítségével mutassuk be önöknek pápa épített örökségét, egy-egy érdekes történelmi esemény vagy mesélő épület, esetleg különleges tér vagy szobor előtt megállva, mint egy hangos fényképet küldve önöknek, hogy ezzel is megismerhessék pápa különleges történelmét és múltját. Aztán érkezik hozzánk egy úr, aki nem csak saját kézzel szőtt tarisznyával, szőnyeggel vagy terítővel tud érkezni hozzánk, hanem magát a textil elkészítéséhez szükséges szövőszéket is el tudná hozni, de el tudja készíteni. Többféle méretben és modellben készített már szövőszéket, alkotásait már Kárpát-medence szerte ismerik és keresik. Hogy mi köztük a különbség és melyik milyen textília elkészítésére való, már is elmeséli nekünk. Szőjék tovább az országjáró fonalát velünk itt Pápán egészen 4:30-ig. Bízunk benne, hogy nem tévedünk el a mese ösvényén, mint ahogy Dániel Figergő énekelte az előbb, mert hogy Fodor Nikoletta Judit mesekönyvszerző, mesekönyv író érkezett meg hozzánk, aki már maga is mesés a megjelenése, mert hogy a cseresznyék ott vannak az ő hajába tűzve, mert hogy a meseszövéshez ilyen mesés lelkület is kell. És az önön meséi az Pápa utcáin kanyarognak. Hogyan született ez az ötlet, hogy pápát meg kell mesélni?
egy hangfürdőre való felkérés miatt született Szikra a láma kislány karaktere. A Jókai Morvárosi Könyvtár nyári táborának mesetematikájához kellett egy történet. Így született meg Szikra, a mindig virgonc láma kislány és Szundi a lajhár fiúcska, akiket Dorje, a kis szerzetes kísérvárosunkban és környékén.
Mert hogy ugye hangfürdő és hangterápia, ez is hozzátartozik, az élő szavas mesemondásnak egy eleme lehet akár a zenélés is. És merre kanyarog az ő történetük? Mi minden történik velük itt Pápán?
Hát igazándiból az Origó, ahonnét ők indulnak, az az Edvi Malom. Ez egy vízimalma, a településünknek volt vízimalma. Most vendégfogadóként, illetve barokk udvarházként üzemel, és ott lakik az én kis másik főhősöm, Álmos Manó, akinek ugye a nevének a jelentése Istentől kapott, illetve megálmodott, és tulajdonképpen ott szállnak meg az én kis mesehőseim, és onnét indulnak Tapolcafőre, az Örvénytóhoz, ahol...
Miről beszélgettünk ma már.
Ma így van. Aztán hát a városunknak a nevezetességeit. Kékfestő Múzeumban járnak, Várkastélyban, tehát az Eszterházi kastélyban járnak, Hagyományok hegyén is vendégeskednek, aztán ugye a második részbe kilátogatnak Döbrönte települése Szarvaskővárához, Nagy Tevelem megnézik a víztározót, és majd a nyáron biztos visszamennek oda fürdeni is. Tehát nagyon sok helyszínen járnak.
Azt hiszem, hogy ön a saját gyermekkorát írta meg a mesébe, nem? Tehát, hogy azokat az élményeket, azokat a látnivalókat, amelyeket Pápán érdemes felkeresni, azt egy ilyen mesés köntösbe bújtatta.
Talán egy kicsit igen, szoktam mondani, hogy akit szeretnek az istenek, meghagyják örök gyereknek, de ma említettem már egy rendezvény kapcsán, hogy amikor felnőtt emberrel beszél az ember, és egy felnőtt férfi ember azt mondja neki, hogy amikor nehéz az élet, vagy úgy sok a hét, akkor ő mesekönyvet vesz elő, és azt olvas, akkor én azt gondolom, hogy helyük van ezeknek a történeteknek.
Biztos vagyok benne, hogy kell segítség a léleknek időről időre, és nagyon jó, hogyha úgy tudunk mesélni a gyerekeinknek, hogy mi magunk is egy kicsit megfürdünk a mese szépségében, meg az emberi jóságban, meg a győz mindig a jó a mese végén. Ezekben a kalandos történetekben hogyan születik a mese szövésének fonala? Tehát, hogy előre kitalálja, hogy A-ból B-be el kellene jutni, és akkor az ott milyen útvonal lesz? Vagy egyszerűen csak elképzeli, és akkor szárnyal a fantázia, és aztán lesz, ahogy lesz?
Van, amit előre tud az ember, hogy mit szeretne közölni, tehát helyszíneket tud az ember előre, de egyébként semmi nem véletlen az életünkben. Aki hisz abba, hogy több, mint ami a látható a világunkban, az pontosan tudja, hogy minden mindig okkal történik, hogy melyik nap miért mi íródik meg, hát ez nem volt szép így, de hogy mi vetődik papírra a szerző által, mert oka van neki, és az a szép egyébként, hogy az én kis Álmos Manom, aki az Edvi Malomba lakik, az ott lakó házaspár hölgy tagja azt mondta nekem a múltkor egy rendezvény kapcsán, hogy ő már úgy tekint erre a kis Manóra, mint egy élő entitásra, tehát egy élő személyre, és amikor ő az udvaron megy keresztül, neki sokszor eszébe jut, hogy vajon a kis Álmos most mit csinál?
Mert már úgy érzi, mintha tényleg ott lenne. Egyébként, hogy két mesekönyv született eddig, de úgy tudom, hogy formálódik a harmadik Nikolettánál már.
Igen, hát ez egy kicsit több lesz, egy kicsit más lesz, mint az első kettő. Az első kettőt én illusztráltam, hát ennek anyagi oka volt igazándiból. Viszont a harmadikra elfogadta a felkérésemet Virma néni, aki 82 éves lesz ősszel, és ő az utolsó Vizi Molnárnak, aki a Malomba élt, Edvi Károlynak a lánya, és én azt gondoltam, hogy ennek olyan külcsínje legyen, hogy méltó legyen ehhez a tartalomhoz, amit én szeretnék beletenni, mert belekerülnek azért olyan múltbéli emlékeink, amit
egy átlagember nem biztos, hogy ma már tud vagy használ, hogy ugye a gerendely, a csuvárkocsi, a csuváros fogalma mit takar, hogy ott van a népi mondókánkban a követvág, és nem tudja az átlagember, hogy mit jelent ez, hogy minden héten vágták a követ, amikor őrölt éjjel-nappal ment a malom, amikor ugye szezonja volt.
És most lelkes írásban van, vagy már kész a történet, és már csak a díszítés van hátra, a megjelenés, az illusztráció?
A megjelenésre igen, köszönöm, hogy visszautalt rá, mert nem válaszoltam a kérdésére, hogy még folyamatban van az írás is, viszont örömömre szolgál, hogy Varga Pesei Petra tanárnő, a képzőművészeti tanszak vezetője, az ő koordinálásával elfogadta 4 pápai református kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziumának 4 kis hallgató tanulója elfogadta a felkérésem, hogy illusztrációjukkal méltó külcsint kapasson dimenziókat, című mesekönyvem.
És ha minden igaz, itt a Reformáta Múzeum vagy a kávézó lesz az otthon, ahol bemutatják?
Én nagyon szeretném, igen, tehát Halászné Kapcsándi Szilvia mindig odafigyel arra, hogy ezek a tagozatos gyerekek, illetve ezek a képzőművészeti dolgok megjelenhessenek méltó módon, és ötőle én kaptam egy olyan súgást, hogy ő helyet ad ezeknek a kislányoknak az alkotásainak, hogy akkor egy ilyen kis kamara kiállítás kerete esetleg megvalósulhat.
Hát szője tovább még nagyon sokáig a meséket itt Pápa környékén és Pápa utcáin. Fodor Nikoletta Judit mesekönyvíró volt az országjáró vendége. Csodás mesét szőtt itt az előző pillanatokban nekünk is.
Már tudom, néhány perc mit ér, hogy erőt még éreznem kell, hogy az élet cél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még utam végül az égig ér. Nem kell már az örök lét, itt semmi sér. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és talán hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Folytatásban városi sétára indulunk Császár Csillával, várostörténeti séták megálmodója, és sok mindenről tudunk beszámolni az országjáró hallgatóinak innen Pápáról, mert Pápa egy értékes város, épített örökségével, értékes embereivel, és hát a múlt is sok mindent rejteget, de kedves Csilla, hol kezdjük ezt a városi sétánkat? Mondjuk egy régi étteremben vagy cukrászdában?
Vagy akár kezdhetjük itt is, ahol most jelenleg vagyunk, mert ez is egy nagyon régi épület. Ugye, ahol most vagyunk, ez a református ótemplom, amelyet 1783 és 84 között építettek a reformátusok. Ugye közel fél év százados számüzetésben voltak a dásztevelen, és II. József türelmi rendeletét követően, miután visszatértek, építették itt meg ezt az ótemplomot. Ugye az akkori türelmi rendeletnek megfelelő szabályok szerint ugye a bejáratai ugye nem nyílhattak az utcafrontra, illetve tornya sem lehetett, ami az érdekessége, hogy a későbbiekben, amikor ez már lehetővé vált, akkor sem bővítették ki a templomot, azóta sincs tornya és harangja.
És ahogy bejövünk az utcáról a templom irányába, egy ilyen kis zugos rész lehetett ez valamikor, egy ilyen boltíves átjáró vezet. Ez is egy romantikus.
Igen, ez nagyon romantikus, ugye az építető ezt direkt így találta ki, hogy lényegében egy épület van, és az épületnek az udorán van.
Vagy egyfajta méltóság, áthalad az ember ezen a boltíves bejáron, és utána megérkezik abba a bizonyos templomba, a református ótemplomba.
Igen, igen. És ebben a református ótemplomban az ide látogatók most egy gyönyörű szép egyháztörténeti kiállítást tudnak megtekinteni, illetve ugye itt a Pannonia Reformata Múzeumban található meg az a múmia is, az a híres múmia, amelyet Markstein Károly hozott magával Egyiptomból. Ugye ő itt volt az iskola tanulója, volt a református kollégium tanulója, és ugye abban az időben hát kvázi divat volt valamilyen ajándékot a régi iskolának ajándékozni, és ő ezt a múmiát ajándékozta.
Ez látható, itt ha lemegyünk, ugye a pince alaksorban?
Igen.
És ha tovább megyünk a Reformáta cukrászdából, mondjuk egy másik helyre, egy étterembe, akkor ott is vannak történetek, de melyik legyen ez az épület, vagy cukrászda?
Hát itt van mellettünk a MUK, az egykori MUK cukrászda, talán ami Pápavárosának a legismertebb, legrégebbi cukrászda, ugye ez volt az első cukrászda itt Pápán.
A név, hogy MUK, annak van jelentősége, vagy ez volt a tulajdonos neve?
Ez tulajdonos neve volt, MUK Máténak hívták, és őt Bécsből hozta ide Eszterházy Károly gróf, hogy legyen egy személyes cukrásza, és később annyira meg volt elégedve az ő munkájával, hogy itt a fő utcán bérelt neki egy üzletet, és 1836-tól már ő itt volt Pápán, úgyhogy közel 190 éve, hogy ez a cukrászda megnyitott.
És ez a hangulat, ez a majd 200 éves hangulat itt a mai időkben is ugye tetten érhető. Meg tudja az ember élni. Ebben él, ha megy, jár, kell, akkor ezt látja maga körül. Ezt a fajta levegőt tudja magában szívni, egyfajta időutazás is.
Így van. Ami különlegessége ennek cukrászdának, hogy a mai napig cukrászda működik itt, és a régebbi időkben is a MUK cukrászdát követően is folyamatosan, ahogy cukrászda működött. És talán ezt a hangulatot, amit mond, ezt ez a kis barokkos hatást talán ezt kelti, ugye ez a régi barokk belváros, ugye ezt Eszterházy Károly püspöknek a munkásságához köthető, ugye ő 1762-től volt pápaváros földesura, és nem igazán tartózkodott itt Pápán, de annak ellenére nagyon fontosnak tartotta a város fejlődését, és rendezte az utcákat, ő építette a itt látható katolikus nagytemplomot, és hát ez a barokk, akkor alakult ki ez a barokk főtér, és ez azóta is változatlan maradt.
És például, ha játszunk a gondolattal, Petőfi Jókai melyik cukrászdába tölthette az időt, bár nem hiszem, hogy cukrászdába jártak.
Hát nem igazán. Petőfi jobbára kocsmákba járt, ugye voltak itt nagyon híres kocsmák, a Hódoska beszálló, vagy éppen a From kocsma, de a Három Rózsában is megfordult nagyon szívesen, amely a tulajdonos három lányáról hívták Három Rózsának, három nagyon szép lánya volt.
Köszönjük szépen Császár Csillának, és hamarosan folytatjuk pápai város történeti sétánkat.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzott: ki tervezte a pápai főtéren álló két tornyú Szent István vértanú nagy templomot? Lehet, hogy ez előbb el is hangzott egy félfüllel, mint hogyha hallottam volna, de a megoldás sokkal erőbb érkezett. Az első helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
Jó napot kívánok, Daci Zoltán vagyok.
Üdvözlöm, Zoltán, hát ki tervezte ezt a csodálatos nagy templomot?
Fellner Jakab.
Így van, Fellner Jakab a helyes megfejtés. Járt Pápán, látta ezt élőben, ezt a gyönyörű templomot?
Körülbelül olyan 10-15 éve jártam.
Akkor onnan is lehetett ilyen gyors a válasz. Igen. Egyébként nagyon szép a templom, érdemes felkeresni ezt is, meg hát persze Pápára jönni bármikor érdemes, mert nagyon sok kincs és érték van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és hamarosan vendéglátóink ajándékát viszi majd a postás.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Takács mester érkezett hozzánk, aki egyébként szövőszék készítő mester, és Lőrinc Péternek hívják, és ugye elkezdte a mesterséget megismerni, és utána elkezdett majd szövőszéket készíteni, vagy mi volt itt a sorrend?
Igazából a tanulás volt az első. Hát én még abban a korosztályban tartozom, amikor még kiképzés volt textiles szakmában.
Ilyen képzés, hogy takács mesterképző?
Szövőipari technikusként végeztem, ami egyenlő a takáccsal.
És akkor ebből szépen alakult, hogy szőtte a fonalat, és utána azt mondta, hogy akkor csinálok szövőszéket, vagy készítek szövőszéket?
Hát mindenféle fiatal, ugye elvittek katonának, utána beálltam dolgozni a helyi textilgyárba, és amikor már olyan helyzetbe jutottam, hogy volt, tudtam egy kis műhelyt kialakítani, akkor kezdtem el szövőszéket farigcsálni először, és akkor abból az lett, hogy megismertek, eljárogattam vásárokra, zánkai úttörőtáborba, szakkört vezettem, mesterségek ünnepén részt vettem, és ott bemutattam a mesterséget, szövögettem meg a saját készítésre.
De miket szőtt, miket készített? Szóval milyen dolgokat hozott létre?
Tulajdonképpen a takács szakma, abba beletartozik a ronyszőnyeg, gyapjúszőnyeg, takarók, perzsaszőnyeg, aztán ha úgy egyre finomabb, ugye akkor a lemvászon, pamutvászon, sejém, könnyű sejém sál, tehát a textiles szakmában minden beletart.
És itt a jelenben is foglalkozik ezzel? Tehát van erre szükség, igény?
Hát 91 óta kisiparos vagyok, 76-ban csináltam az első szövőszéket, és a műhelyünk tehát 91-től működik, most már a fiam vezeti, átvette, megtanulta, átvette az egészet, alkalmazottakat, mindent. Hát én már csak majdhogy nem hobbiból készítem a hajócska vetélőket, ami a finom kis szerszám, amit a kézi szövők az egyik kezükből a másikba átdobálnak, közben pedig a fonal lepereg róla.
Ez a szövőszék készítő mesterség, ez kicsit asztalos munka, meg van benne lakatos munka is?
Igen, igen, pontosan. Tehát a műhelynek van egy asztalos része, egy vasipari része, tehát még esztergánk is van, és a harmadik pedig a textiles rész, ahol van benne egy óriási gép, hatalmas, 130-140 éves, az pedig a felvetőgép.
És ez a fajta kézi szövés, ez még mindig divatos, vagy van erre szükség, mikor már manapság minden géppel történik, tehát gépi szövés is, hogy ne mondjam.
Igen, mindig is volt a kézi szövés, tehát nem felejtődött el, mint ipar, vagy mint mesterség. Hát nagy kérdés, hogy milyen szélességben hányan foglalkoznak vele. Hát talán szerénység nélkül mondhatom, hogy nem kis része van a műhelyünknek, hogy ma azért talán egy elég széles réteg, tehát több ezer ember szövöget. De ezt hozzáteszem, hogy nem mint vállalkozó, hanem legtöbben hobbiként szőnek, csak páran vannak vállalkozók.
És ugye beszélgettünk, hogy itt sok felé eljutottak már a szövőszékükkel, amit készítenek, egész Csíkszeredáig is például.
Igen, igen. Hát Erdélyben ugye kötelező volt körülnézni, annak idején még a 80-as, 90-es években is, és ott tapasztaltam, hogy azt a szakipari munkát, hogy a felvetés, azt már nagyon sokan elfelejtették. Az a régiségben úgy volt, hogy a kis faluban sokan szőttek, de csak egy öreg asszony volt, aki felvetett, és az öreg asszony meghalt, és valaki nem tanulta meg, akkor megállt a tudomány. Na, a mi műhelyünk ezt vállalta fel, a felvetésnek a tudományát, csak egy mondatban az a felvetés, például amikor fonnak a fonóasszonyok, akkor egy szálat húznak. A felvetésnél 100-at, 200-at, 1000 szálat.
Ez már ilyen ördöngös dolog.
Igen, kicsit ördöngös. 1000 szálat kell egyetlen egy hengerre föltenni. Ennek megvan útja, módja. Lehet kézzel is csinálni, akkor 3-4 asszonykának kell jól összedolgozni, és tart egy napig. Ha a géppel csináljuk, akkor 2-3 óra, és egy ember kell hozzá.
Nagyon szépen köszönjük, tovább szőhetnék még a mondatokat, de sajnos itt tovább kell mennünk. Köszönjük szépen, Lőrinc Péter volt a vendégünk, takácsmester, szövőszék készítő.
4:00 van, az országjáróban ma Pápára hívogatjuk Önöket. Stratégiai, ügyességi, gyorsasági vagy tudást felmérő játékok, mind a jó hangulat, a kikapcsolódás és a közösségépítés alapjai. Pápán ezen a hétvégén zajlik a játékfesztivál, és ha hiszik, hanem a társas játékok reneszánszukat élik. A társasjáték klubok több generációt magába foglaló közösségeivel is ismerkedünk mindjárt. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb, késő gótikus stílusban épült temploma. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Folytatódik az Országjáró magazin, Pápára hívogatjuk ma Önöket. A játék az élet része, a gyerekeknek elengedhetetlen, már-már kötelesség, míg a felnőtteknek kikapcsolódás, de játszani, legyünk akárhány évesek, nagyon jó. Fejleszt, kikapcsol, a társasjáték közösséget épít, barátságot ad. Pápán is létezik társasjáték klub, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, hogy újra egy asztalhoz üljenek, egymás szemébe nézzenek, és időről időre újabb és újabb játékokban mérjék össze tudásukat, gyorsaságukat, logikai készségüket. A közös játék pedig lebontja a falakat a generációk között. Már is érkezik hozzánk a társasjáték délutánok estek szervezője, hogy elmesélje, milyen eseményeket. Legutóbb például a társasjátékok éjszakáját rendezték meg itt Pápán. Hogy kidobta a legtöbb hatost, elmeséli már is nekünk. Szaladunk tovább Pápa kincsei között, tartsanak ma is az Országjáróval, 4:30-ig kalandozunk.
Hogy változ,
Pápán vagyunk továbbra is az országjáróval, és nem egyszer elmondtuk, hogy játékfesztivál van a városban, az egész város játszik, különbözőféle játékokat lehet kipróbálni a város különböző pontján. Itt a folytatásban mi is kipróbálunk néhány játékot. Ódor Riárd érkezett hozzánk, a Pápai Társasjáték Egyesület elnöke. Két társasjátékot is hozott, gyémánt vadászok, és mi ez a másik?
Dzsungó.
Dzsungó. Az egyik kártyajáték, a másik?
A másik egy gyémánt és rubin gyűjtögetős kis parti játék.
És az a lényeg, a végén az nyer, akinek több lesz a kincse, a gyémántja?
Aki a játék során ugye több gyémánt tud összegyűjteni, az nyeri meg a játékot. Öt fordulós, és az ötödik forduló végén pontot számolunk, akinek a legtöbb van, ő nyert.
És itt a mai napon a városnak mely részén lehet önökkel játszani itt a játékegyesület tagjaival?
Most még kicsit szétszórtan vagyunk, de len leszünk, ugye négytől megtaláltok a Várkertben, a Szerelmesek dombja mellett van a kitelepülésünk, ugyanúgy, mint a tavalyi évben is, asztalaink ott vannak, és játékmesterénkkel ott lehet játszani különböző játékot.
Önök a játék szerelmesei, ugye? És mióta tart ez a szenvedély?
Mi hosszú évek óta játszunk már ugye társas játékokkal, tavaly jött el ez az elhatározás, hogy egyesületté válunk, így tavaly alakítottunk egy egyesületet, és azóta így népszerűsítjük városon belül is ugye játékokat mások számára.
Hányan vannak ebben az egyesületben?
Az egyesület tagjai az 22 főt számlál, ezen kívül ugye rengetegen járnak még ugye az eseményekre a tagokon kívül is játszani. Célunk az, hogy minél több embert szólítsunk meg a játékokkal.
És a tagok fiatalok zömében?
Vegyes, tehát, hogy 13 éves kortól 42 éves korig vannak ugye a tagjaink, tehát eléggé mondható, hogy vegyes vágottan minden korosztályból van.
És mi hívta életre ezt a társaságot, az önök egyesületét?
Mi annól nagyon sokat összejártunk így baráti körrel iszogatni, beszélgetni, és itt szépen lassan begyűrűztek a társasjátékok, hogy előkerült először egy póker, később előkerültek már modernebb játékok, és itt szépen lassan a játékok átvették a helyét, és így heti szinten összeültünk játszani.
Mert hogy a mai világban, hogy figyelem a fiatalokat, nagyon sokan ilyen online térben játszanak különbözőféle játékokat, itt nem arról van szó. Itt van dobókocka, kártya, meg különbözőféle figurák, tehát amit kiterítenek az asztalra, és akkor egy szabály szerint mennek, és hát ott vannak, egymás szemébe néznek, hogy ez a játék azért sokkal többről szól, ugye, mintha online térben játszanánk.
Mindkettőnek megvan a szépsége, a társasjátékoknál maga a társaság is nagyon nagyot tud dobni egy játékon. Tehát, hogy nem csak maga a játék az, ami izgalmasá tud tenni egy ilyen eseményt, hanem az asztal körül emberek is például.
De mitől függ az, hogy milyen játékot játszanak, ha összejönnek 4-5-6-an vagy 8-an?
Hát pont ugye ez, hogy ugye hányan ülünk össze, tehát maga a létszám is ugye el tudja dönteni, illetve megegyezéses alapon játszunk egyszerű párperces kártyajátékokkal, de van, hogy előkerül egy 4-5 órás komolyabb stratégiai játék, egy gamer játék.
Akkor hogy van, hogy mindenki viszi a saját játékát, és akkor azt játszák, mert igen, egyszerű volt, csak futball, aki vitte a labdát, az biztos, hogy játszott, és akkor a grundon ott történt, ami történt, szóval, de itt azért másról van szó, mert sokféle játék van már, amit lehet játszani, de mitől függ az például, hogy pénteken, ezen a pénteken, vagy ezen a szombaton, a következő szombaton milyen játékot játszanak, ezt előre megbeszélik, és már úgy érkeznek?
Hát például a következő szombaton nyílt napunkon, ott ugye az egyesület játékai közül választunk egyet, abból van már ugye több mint 100 játékunk, tehát onnan egyre rábökünk aznap, és akkor az fog előkerülni. Amikor ugye zárt napjaink vannak, és összeülünk, akkor pedig előre meg szoktuk beszélni, hogy az nap hányan jönnek, kik vannak, és hogy ők mivel szeretnének játszani, és akkor azzal játszunk az egyesület gyűjteményéből.
És ilyen házi bajnokság, házi verseny, vagy ehhez féle is van?
Hát pont múlt héten volt ugye társasjátékok éjszakája, amiben mi is részt vettünk. Ott volt két bajnokságunk, pont egy gyémántvadászok bajnokság, illetve egy kardia bajnokság, ahol játékot lehetett nyerni, illetve különböző kedvezményeket a kiadóknál.
És ő régóta játszik, és ez a féle társasjáték ugye az a szívügye. Olyan is van már, hogy gondolkodod, hogy saját maga fejleszt játékot, hasonló játékot?
Igen, ezzel egyszer megpróbálkoztunk, hogy így összerekni egy saját társasjátékot, és szembesültünk fel, hogy az a játék már létezik, úgyhogy megvettük a boltba.
Önnek melyik a kedvenc játéka?
Így konkrétan kedvencem így nincs, nekem olyan van, hogy az öt legkedvencebbem, ami ugye gyakran előkerül, ilyen, hogy Zombicide, ilyen, hogy Felkelő nap, és ezek folyamatosan cserélődnek, mert újabb és újabb játékok jelennek meg ugye évről évre, úgyhogy ez gyakran frissül ez a lista.
Köszönjük szépen, és akkor további jó játékot.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Csodásan kék az ég Pápa felett, és szerencsére elmentek az esőfelhők, és a kékfestő műhelyről ma már volt szó, és amikor megláttam Reidmár Linda fazekas művész keramikus alkotásait, amelyben nagyon sok helyen a kék köszön vissza Noé és a szoknyájában, és akkor azt mondtam, hogy Pápán a kékfestő az mindenhol ott van.
Ez így van, valóban Pápa a kékfestés városa, és az csak egy zárójel, hogy én is a Kékfestő Múzeumban néprajzosként dolgoztam.
Hát akkor a kékhez való vonzódás, a szerelem az ott van benne. Csodálatos ez a kancsó, amelyen ez a gyönyörű kék, türkiszkék és sötétkék, mintha tenger hulláma ölelné körbe, olyan szép a máz, tehát hogy ez is már egy kicsit a népi múlt, de mégis modern lakásban is használható.
Igen, olyan céllal is készítettem. Formavilágában főként cékancsóra emlékeztet, tehát teljesen formájában azt idézi, és színvilágában is, mert egyébként fazakas zöld mázzal készítettem, viszont már letisztultabb, tehát a cékancsókra jellemző domborműves minta az nincs, csak a letisztult kancsóforma, és ezt szeretik használni, vagy folyadéktárolásra, tehát boroskancsóként, de van, aki vázaként viszi előszeretettel egy termelői vásárból.
És hát csodálatos a következő alkotás is, az pedig, minthogyha egy pittesütő lenne, vagy legalábbis egy tál, egy gyümölcsös tál, de valami különleges formája van, tehát, hogy egy ilyen tulipános, szív alakú, ölelő tálat tart a kezében éppen Linda.
Hát a színvilága is emlékeztette a kuglovsütőkre, tehát, és a magassága is, tehát ő egy kuglovsütő, csak egy kicsit mai modern szívformában, úgyhogy ezt szintén nagyon szeretik, viszont a belsejében ez a kis tulipán motívum, ami szívből jön elő, ez ugye a népi gazdag motívum kincseinket idézi, vagy abból merítkezik.
És a népi kultúrából a tulipán teljesen modern, letisztult formában egy süteményes tányéron, egy szép nagy süteményes tányéron is ott most olyognak.
Igen, jellemző rám, én egyébként fazekasként végeztem az őrségben, még a 90-es évek végén, és ott teljesen magával ragadott az ottani archaikus világ, és magammal hoztam az ottani használati tárgyak erős funkcióval bíró jellegét, de aztán ma már jobban keramikus vagyok, tehát felhasználom a gazdag népi motívumkincsünket, a népi kultúra különböző elemeit, és köztük ugye a tulipánt is színeiben is, és a motívumkincseket is ugyanúgy használom.
Sokat beszéltünk ma már a nagy templomról, amit Pápa főterén, hát akár a torony is itt lehetne közöttünk. Ez egy, gondolom, hogy egy mécses tartó, egy templom torony tulajdonképpen.
Igen, ezt is szeretem csinálni, különösen karácsonykor kedvelik. Ez áttöréssel díszített lámpás, egy templom, aminek az egyik homlokzata inkább barokk templomot idéz, a másik oldala pedig egy gótikus templomot idéz a rózsaablakával. És ehhez hasonló a szintén kedvelt, általam kedvelt, meg a vásárlók által is kedvelt parasztbarokkos homlokzatú parasztházlámpás. Tehát igazából szeretem a magyar népi motívumokat, díszítő elemeket használni, és itt például a Nyugat-Dunántúli, a Balaton felvidéki népi építészet jelenik meg ezen a lámpáson.
Tehát ott van minden, ami ősi, minden, ami eredeti, csak úgy alakítja Linda, hogy az a mai hölgyek, lányok, asszonyoknak is kedves legyen, meg a uraknak is akár. Tehát, hogy a régit azt úgy kell ma már tálalni, szó szerint akár tálba formázni, hogy használható legyen, és így tudjuk megőrizni.
Így van, én is azt gondolom, hogy ezért bátran merem mondani, hogy a fazekasságból jöttem, de azért ma már inkább az egyediség felé megyek, mert azt érzem, hogy így tudom jobban a tárgyaimban csempézni azt a gazdagságot, motívumvilágot, ami akár a magyarságunkra jellemző, és ezt így könnyen beviszik a modern lakáskultúrába is, az otthonaikba is az emberek. És akkor nem csak alkotó, hanem tanítok is, és ott is, hát ott nyilván kiélik magukat az emberek, tehát a játszóházaim, a szakköreim, a workshopjaimon, tehát saját magukat adják, de nyilván adok ott is ihletet, különböző inspirációkat.
Az utóbbi években, évtizedben én azt gondolom, hogy ezek az alkotó foglalkozások, workshopok, ilyen modern szóval élve nagyon népszerűek, mert valamit szeretnénk újra alkotni, megtanulni, legalábbis kísérletezzünk azzal, hogy mi magunk a két kezünkkel mit tudunk előállítani, képesek vagyunk-e még erre. Mi a titka ezeknek? Miért érkeznek önhöz az alkotó kedvű hölgyek, urak, gyerekek, felnőttek?
Hát azt gondolom, valahol divatja van, hogy hogy a letisztult formáknak, a letisztult színvilágnak, és emiatt ugye a fiatalabb generációt is meg lehet fogni, tehát ők a nagyon minimál stílust kedvelik jobban, tehát őket azért ezzel meg lehet fogni, meg az, hogy kis pecsételővel beletelti a saját monogramját, és akkor ő tényleg egy ilyen saját megélt élményen keresztül készített valamit, tehát tényleg azt gondolom, hogy a fiatalok körében is van ennek divatja. Aztán az a korosztály, aki még nagyon szeret jönni hozzám, az már inkább egy 30-40 év fölötti hölgyek, akiknél már esetleg a gyerekek kirepültek, de van, aki a lányával, fiával érkezik, és ott meg saját magukat tudják kibontani, lehetőség van önkifejezésre, és egyébként ebben az évben kezdtem egy második workshopot is, tehát kétféle workshopot csinálok, az egyik egy meséscserép workshop, ahol használati tárgyakat csinálunk pont azért, hogy a saját lakásukba azt helyezzék el, ahogy nekik tetszik, olyan stílusban, olyan tárgyak készüljenek, olyan konyhai edények készüljenek, és a másik pedig, amit most indítottam 2026-ban, a kerámia terápia, ahol tényleg lehetőségük van az önkifejezésre, egy minőségi szabadidő eltöltésre, relaxálásra, és én azt gondolom egy lelki feltöltődésre.
Tehát az alkotás az gyógyít, a művészetterápia apropóján ezt már tudjuk. Reidmár Lindával lehet akár gyógyulni és csodákat alkotni. Keressék Reidmár Linda fazekas alkotásait, és holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán meg is nézhetik, és hát lehet vele akár egy közös délutánt eltölteni és együtt alkotni. Köszönjük, hogy itt járt.
Köszönöm. Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk városi sétánkat, ahogyan azt ígértük, Császár Csillával, várostörténeti séták címmel, és sok mindenről beszéltünk eddig, megejtettünk szót, de két név, például Tolnai Klári vagy Latabár Kálmán, sőt, van még egy harmadik, Bartók Béla, érdemes róluk beszélni, de nézzük meg akkor ugye Latabár Kálmán és Tolnai Klári, hát itteni látogatását, hogy az miről szólt akkor?
Hát ugye a nagyon híres vendéglője volt Pápának a Böröcki vendéglő, arról szerintem most is nagyon sokan tudnának még mesélni. Böröcki Géza nyitotta, újította fel, és hát ez leginkább az elitebb rétegek számára volt látogatottabb, az elitebb réteg részéről. Ugye azt is el kell mondani, hogy ebben az időkben a vendéglők és a kocsmák nem igazán olyan funkciójuk volt, mint amit most el tudnánk képzelni, hanem inkább szórakoztató helyek
voltak. Zenés lokálok.
Igen, ugye táncmulatságokat tartottak, zenei mulatságokat, és egy ilyen alkalommal hívták meg ide Tolnai Klárit és Latabár Kálmánt is előadni.
Nagy sikerű volt egyébként.
Nagy sikerű volt, igen. Maga ugye a helyszín miatt is megjegyezném. Még a Böröcki vendéglőről annyit szeretnék elmesélni, hogy ez a ejtőernyős katonáknak is nagyon kedvelt helye volt, és például amikor az ejtőernyősök a szép egyenruhájukba ide be sétáltak, akkor a zenekar rögtön elkezdte játszani az ejtőernyős indulót.
De azt is mondjuk el zárójelben itt, hogyha már így felhozta, hogy az ejtőernyősök hogyan kerülnek Pápára?
Hát ugye Pápának nagyon régi katonai hagyományai vannak, ugye a 7. Honvéd huszárezredet, ha csak említjük, ugye ők voltak talán itt, illetve ők voltak a legkorábbiak, illetve ugye a NATO-nak a pápai kirendeltsége is itt működik.
Na és ugye mondtuk, hogy Bartók Béla találkozása a pápaiakkal, ez is nagyon emlékezetes, sőt, mai napig felemlegetik, mert nem mindennapi számba menő esemény volt ez, mert ez a fajta bartóki bemutatkozás is mély nyomot hagyott az itteniekbe, egy olyan kultúrtörténeti esemény, amit feljegyeztek.
Így van, ugye ő a pápai griffszállóban adott koncertet, ugye ez a griffszálló volt abban az időben az intézmény, ahol a különböző színházi előadás.
Ilyen elit találkozó hely is volt.
Így van, egy elit találkozó helynek volt mondható. Volt egy gyönyörű szép tükörterme, ahol ezeket a koncerteket meg lehetett tartani, és hát az egyik legnevezetesebb az Bartók Béla koncertje volt.
És ugye Petőfi Tyókait mindig kerülgetjük, mert beszélünk róluk, előjön, szóval a Petőfi és Jókai barátsága az itt teljesedik ki, vagy hát igazából itt úgy erősödik.
Igen, így van. Ugye kicsit téves, hogy ők rögtön barátságba kerülnek itt Pápán. Ugye ők az úgynevezett önképzőkörnek köszönhetően kerülnek közelebbi barátságba. Ez az önképzőkör arról szólt, hogy tehetséges fiatalok itt kicsit továbbfejleszthették magukat, verseket írtak, novellákat, és hát ugye ők itt találkoznak, és itt kötnek egy egész életre szóló barátságot.
Azért megfigyelhetjük, hogy a kultúrtörténetben mennyire élen jár ugye Pápa városa. Itt neveket mondtunk, ugye fellépőket mondtunk, hírességeket mondtunk, tehát azért ez az fajta a városi szellemiség azért úgy szépen végigvonul Pápa életében és történetében. Ugye mára is ez jellemző.
Hát mára is jellemző egyébként.
Hát más formában.
Teljesen más formában, ugye akár ha vendéglátásra gondolunk, az is teljesen átalakult. Azért így tényleg más. A kulturális élet is sokkal másabb. Én azt mondanám, hogy Pápának a fénykorát talán az 1900-as évek elején élte ebből a szempontból.
Hát igen, annak volt egy különleges romantikája, maga az a fajta habitus, amit az emberek megéltek. Ma már lüktetőbb, de Pápa azért még ma is egy csendes, nyugodt város.
Igen, igen, így van.
És a kultúrában is sokszínű tud lenni.
Így van, hát ugye nagyon sok múzeum található itt, különböző kulturális egyesületek működnek, nagyon sok, akár itt pont Reitmár Lindára nézek, ugye rengeteg képzőművészünk van, ugye később azt hiszem lesz szó itt a Kör képzőművészeti egyesületről is, őket is tudnám említeni, úgyhogy nagyon tág a paletta.
Pápa levegője, kulturális levegője az nagyon friss, majd folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Köszönjük!
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második feladványunk így hangzik, melyik patak völgyében fekszik Pápa, amelynek vize egykora Várárkot is táplálta, tehát a patak völgy nevéből a pataknak a nevét írják meg nekünk, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is Pápa ajándékát kapja majd.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban tényleg nagyon pörög a játékfesztivál itt Pápán, és hát tánclépésben kell gyorsan tovább haladnunk, mert hamarosan a Vadvirág Néptánc Együttes tagjai már itt a színpadon állnak majd, tőlünk néhány lépésre a főtéren, de szerencsére még Goda Máté, illetve Müller Zoltán el tudtak hozzánk jönni, ugye Máté viseletben. Zoltán már nem táncol, csak igazgatja a fiatalokat?
Így van, én inkább igazgatom a fiatalokat 30 év színpadozás után. Elég.
Elég volt a 30 év, úgy érzi, azt gondolom, hogy de a tudást ezt át kell adni, tehát az is nagyon fontos, hogy olyan szakember álljon a néptánc oktatás, a néptánc egyesület előtt, vagy hát mögött, most akkor képletesen, aki ezt minden pillanatában megélte. Milyen táncokat fognak ma itt előadni a fiatalok?
Hát a Kárpát-medence átfogóan, a Kárpát-medencéből fogunk sok mindent bemutatni, főleg Erdélyből, illetve a kis magyarországi táncokból.
Többen fognak a színpadra állni, Máté?
Igen, hát a Vadvirág együttes ifjúsági korosztálya, ő nagyjából 40 főt számlál, és igazából 90%-ban mindenki megjelenik a színpadon, illetve az utánpótlás csoport, illetve a Tánclánc Alapiskola Nefeles csoportja is hasonló létszámban tud működni, úgyhogy jó sokan leszünk a színpadon, bár nem egyszerre, de két részletben is elég sok így.
Gyakori fellépők a néptáncosok akár a játékfesztiválon, vagy akár Pápa különféle alkalmain, eseményein?
Igen, rendszeresen fellépünk a városi ünnepségeken is, illetve lehetőség szerint mindig a játékfesztiválon is fellépünk, egyfajta érzelmi kötődésünk is van a játékfesztiválhoz, amikor hát még Vadvirág utánpótlásként újraindult a jelenleg is aktívan futó utánpótlási szál, akkor az első nagy megmérettetés az pont a játékfesztiválon volt még 2015-ben.
Hiszen vannak népi játékok is, ugye a néptánc apropóján akár ezekről is beszélhetünk, meg ugye a körtáncok a lányoknál leginkább, és abban is vannak ilyen játékos felelgetők.
Igen, az előbb kimaradt Felvidékről is, Magyar Bődről is lesz egy koreográfia, amiben tulajdonképpen egy karikázót fognak majd látni a közönség, fog látni. Úgyhogy játékos forma is megjelenik minden koreográfiában szinte, mert a táncok, a páros táncok elég sok vidéken magukba foglalják a csalogatást, az udvarlást, ugye, és ez egy kicsit ilyen játékos formában jelenik meg.
Ma már az országjáró reggeli műsor részét az önök művészeti iskolájának diákjai, táncos lányok indították, csodálatos cserfes kis csalogató dalt énekeltek, és nagyon jól szólt, hogy a fiatal lányok úgymond nem csak cicáznak, hanem a legényekre is utalnak a nótában. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalokat valahogy meg kell nyerni, úgymond az ügynek, valahogy játszani kell velük, be kell őket csalogatni. Mennyire nehéz ez manapság, vagy azért, akinek a családjában volt néptáncos, akár az édesanyja, édesapja, vagy akár a nagyszülők, azok azért kipróbálják a néptáncot, és lehet, hogy maradnak is.
Hát effektíve egy ilyen komplett választ szeretnék erre összerakni. 1956-tól Kodály módszert bevezették az Erkel Ferenc Énekzenei Iskolába, általános iskolába, mai napig így működik az énekoktatás, illetve ugyanebben az évben, 56-ban elindult a néptánc oktatás is, órarendszerűen. Lendvai Ernőné Mária néni nevét kapcsolnám ide. És hát a maga Vadvirág együttes az 45 éve alakult, és 45 évben tulajdonképpen az első pár évet leszámítva elkezdődött egy utánpótlás nevelés, akkor még ilyen nagyon amatőr szinten. Aztán a 80-as évek végén már elég jó létszámmal tudtunk dolgozni több kollégával, illetve 99-től megalakítottuk a Tánclánc Művészeti Iskolát, és azóta ilyen felmenő rendszerben megy a néptáncoktatás, az együttes töretlenül működik, a Vadvirág együttes ugye 45 éve, és most már 26 éve működik a Tánclánc Iskola is, ahol gondolom a délelőtt folyamán elhangzott olyan 400-500 gyermek, most pontosan nem tudom, tanulja a néptáncot, illetve az Erkel iskolába is órarendbe be van építve a testnevelés, ötödik testnevelés helyett. Ott is jó magam foglalkozom 420 gyerekkel, úgyhogy hála Istennek igény is van rá, lehetőség is van rá, úgyhogy ezt mi megpróbáljuk kihasználni.
Így is kell, és hát akkor van folytatás, esetleg Máté is itt nőtt fel?
Igen, én is az Erkel iskolában kezdtem, aztán az utánpótlások során pont ebben a 2015-ben indult csoportban, bár egy fél évvel később csatlakoztam, de onnan indultam én is, és hát egészen viszonylag magasra eljutottam itt a ranglétrán az egyesületi elnöki pozícióig.
Izgulnak most? Azért minden fellépés, már megvan a rutin, de azért azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen egészséges izgalom.
A rutin megvan, de a rutinba beletartozik az izgalom is. Nyugodtan teljesen nem lehet felmenni a színpadra, mert akkor olyan is lesz a produkció, egy természetes izgalom szükséges a minőséghez.
Hát drukkalunk, hogy minden tánclépés a helyén legyen a koreográfiában, ha meg nem, akkor egy mosoly kíséretében lehet tovább táncolni. Hamarosan fellép a Vadvirág Néptánc Együttes itt Pápán a Játékfesztivál keretében. Müller Zoltán, a Vadvirág Néptánc Együttes és a Tánclánc Művészeti Alapiskola vezetője, illetve Goda Máté táncos volt az országjáró vendége. Hamarosan tánclépésekkel ők mennek a színpad felé.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma Pápára hívogatjuk önöket. Levendulán táncoló pillangó, esőcseppekből sorakozó gyöngysor a bodzavirág tányérján, tóvizéből kikandikáló béka és búzakalászok közül leselkedő őz, a világ teremtett csodái, ellesett titkai a fotópapíron, már is érkezik hozzánk egy úr, aki a fényképezőgépével metszi ki az idő múlásából a legszebb pillanatokat. Szóval vele is beszélgetünk itt Pápán, ahonnan az országjáró ma egészen 4-6-ig szól. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt. A Fidesz frakció vezetője Magyar Péter miniszterelnök Vitnyédi menekültáborról szóló bejelentésével kapcsolatban elmondta, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak, a Magyarországra az Európai Unió bírósága által kirót bírság eltörléséről született egy olyan kormányhatározat, amelynek része volt a vitnyédi tábor. A kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Egy olyan intézetet hoznak létre, amelynek célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írta a közösségi oldalán Radnai Márk, újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tisza párt országgyűlési képviselője szerint a működő és emberséges Magyarország intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Az új vezető feladatai közé tartozik majd a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedések kidolgozása, valamint azok nyomon követése. Ma van a Magyar Védőnők napja. Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután már egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
Műsorajánlat.
A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma pápára hívogatjuk önöket. Különleges arcok, emberi sorsokról mesélő ráncok, barázdák, ölelések, találkozások, emberi kapcsolatok színnel és ceruzával vázolva. Tiszta színekbe öltözött virágcsokrok, lendülettől duzzadó történelmi pillanatok, igazukért küzdő hősök. Már is érkezik hozzánk egy grafikus művész, festőművész tanár, akinek grafikáiból, festményeiből Világséta címmel nemrégen kiállítás nyílt a pápai Eszterházi kastélyban. Hogy milyen hívószavak és gondolati motívumok mentén hívják alkotásai világkörüli sétára nézőket, már is kiderül az Országjáróból. Festékkel vagy ceruzával készült alkotások után fénnyel rajzolt művészet, levendulán táncoló pillangó, esőcseppekből sorakozó gyöngysor a bodzavirág tányérján, tóvizéből kikandikáló béka vagy esetleg búzakalászok közül leselkedő őz. A világ teremtett csodái, ellesett titkai a fotópapíron. Már is érkezik hozzánk egy úr, aki fényképező gépével metszi ki az idő múlásából a legszebb pillanatokat. Ismerjék meg őket is, kalandozzanak velünk pápán egészen 4:30-ig.
Tegnap kapottam zenétet, rajzoltam reményet, a lélekben türelmem, szívemben szerelmem. Kacoltam hangokat, rajzoltam tiltadat, várjatok, szólokolok, szavaitok,
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk országjáró beszélgetésünket, itt pápán érkezett hozzánk Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művész, tanár, és minden mellett biológiát és földrajzot is tanul a pápai, vagy tanít a pápai református kollégium, a gimnáziumban, és hát itt kezdtem el gondolkodni, hogy most földrajz, biológia, rajz, persze jól megfér egymás mellett, de hogy ennyi féleképpen kiteljesedni az ember hogyan tud?
Úgy, hogy egyrészt nagyon jó iskolába jártam, Várpróbál Túri György gimnáziumnak a rajztagozatára, onnan kaptam egy indítatást, de aztán egy kis kerülővel Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem biológia földrajz szakát elvégeztem, aztán vissza Várplótára a Túri gimnázium, egy kis rajztagozat, és aztán jött pápa, és a pápai református kollégiumnak a 31 éve, amelyben először biológiát földrajzott, aztán rajzott, aztán a Táncláncművészeti Művészeti Alapiskolában grafikát, és aztán 2010-től az induló művészeti szakgimnáziumban minden fontos tárgya, többek között művészet történetet a kollégákkal, és így jutunk el a biológia földrajz rajzon keresztül a művészeti szakgimnáziumig.
És van itt egyébként sorrend, biológia, földrajz, művészet, vagy megfordítjuk először művészet, és utána majd jön a földrajz meg a biológia?
A rajztagozat az indított egy rajzképzést, de biztosabbnak éreztem, hogy egy középiskolai tanári végzettséget szerezni biológia földrajzból, de amikor visszaérkeztem Várplótára, majd ide Pápára a kollégiumba, és megmutatkozott, hogy lehet a művészeti élettel komolyabban foglalkozni, akkor mellette, az előbb említett tárgyak mellett, a művészet, képzőművészet, grafika, festészet, művészet, történet lett a legfontosabb.
Itt, hogy hallgatom önt, rájöttem arra, hogy ez jól megfér egymás mellett, mert ugye a földrajz, az ember tájképeket, stb. Mindent fest. A biológiában pedig ugye akár az emberi test ott van, és akkor az aranymetszéstől kezdve, hogy ne soroljam. Tehát nem, hogy jól megfér, hanem akár együtt kéne, hogy tanítsák.
Igen. Ami nagyon szép itt a Pápai Református Kollégium gimnáziumában, hogy az ember rácsodálkozik és gyönyörködik abba, hogy az Isten teremtette világ milyen szép és milyen nagyszerű dolog ezt leképezni akár grafikákban, akár festményekben, akár fotókban. Tehát ez egy egymásra találása a természettudománynak és a magas művészetnek.
És önnél egyébként mi az, ami itt előtérben van? Mi az alkotásaiban, mi az, ami a középpontban szerepel? Szóval témailag mit kedvel leginkább?
Nagyon szeretem a természet izgalmas képeit, elemeit, akár felnagyítva, akár szürreális világba ötvözve, de sokszor azt megmutatva, hogy egy hívő keresztény ember miként gondolkodik erről a csodálatos teremtett világról, és ez sokaknak nagyon izgalmas, hogy hogy látja egy természettudományban járatos ember ennek a világnak a szépségeit hívő lélekkel.
És azért nézem, itt ugye van itt egy könyv előttünk, amiben ugye itt vannak alkotásai, itt ezek saját maga készítette, ugye alkotások, és örökbőség, egy színes alkotás, mint egy csendélet.
Így van, pontosan. Ezt a gazdagságot szerettem volna kifejezni.
Benne van az élet.
Így van. Az életnek, a természetnek, ennek a világnak a szépségei.
Azért nézem itt a színek mellett a háttérben, ott azért, hogy egyfajta sötétség is valami. Persze nem azt jelenti, hogy sötét a világ, hanem lehet, hogy jobban ki akarja emelni ezzel a háttérrel az előteret.
Igen, pontosan ez az egyik. A másik, hogy mindenért meg kell küzdenünk. Tehát, hogyha csak pápai vonatkozásban nézzük, hogy hol tartunk, akkor jól mutatja, hogy mi művészek létrehoztuk a Pápai Kör Képzőművészeti Egyesületet azért, hogy a művészeti élet, a képzőművészet kiteljesedhessen, és akkor meg kell küzdeni az akadályokkal, a nehézségekkel, amelyek ott vannak a szépségek mögött, de ha legyőzzük, akkor a siker az valami csoda mindenki számára.
Hát itt van ugye Szent György lovagja, és már siker, legyőzzük meg a küzdelem, meg a harc, ez is egy harcos kép, amiben ugye benne van az ember, meg maga a lélek, meg sokféle olyan motivum, ami mellett nem lehet elmenni, de ha tovább lapozzuk az albumot, akkor a torockói vendégváró, ugye Torockó, ahol kétszer kell fel a nap.
Így van, én kétszer voltam Torockó.
Jókai regényében van ez, hogy ki leírja ezt a jelenséget, ami egyébként valós.
Egy csodálatos hely Székelyföldön, és itt annyit szeretnék megemlíteni, hogy mennyire fontosak az ember életútján a kiemelkedő személyek. Például Torockóra Horváth Lajos festőművész szervezte a tábort, de ugyanígy elmondható Borbé Lajos, vagy Heitler László, vagy Altóth Sándor, akik mind-mind, például az, hogy Pápán felnövekvő, élő művészek olyat tudjanak létrehozni, ami közel, távol sokat jelenthet az embereknek a képzőművészetben, ez megadott nagyságok, tehetségek nélkül nem megy.
Itt egy másik alkotásra, és csak a címét mondom, hogy Égi madár. Hát sejtelmes is a kép, sokszínű a kép, és varázslatos a kép, első ránézésre az ember nem látná, hogy égi madár, akkor bármire gondolhat, de ha odaírja és közdi a nézővel, hogy égi madár, akkor ebből a szín együttesből, ebből a harmonikus színösszállításból, ebből az a szárnyalás, meg az erő, a lendület, meg a sejtelem is jól kitetszik.
Itt most mondanék egy csúnyát, ez két spirális és egy irreguláris galaxisnak az ütközési képe, Hubble űrtávcső készítette a felvételt, és ez ihletett meg aztán arra, hogy ebből egy kompozíciót állítsak elő, tehát éppen itt a galaxisok találkozása a világ mindenségnek a csodálatos, izgalmas
képe. Ez az, amikor az ember már ugye fölülről szemléli a művészetet, és akkor bele tudja azt látni, ami a lelkéből jön, és nem pedig az erőfeszítése hozza ki belőle.
Így van, ez nagyon fontos, hogy az ember szeresse azt, amit csinál, örömmel tegye, ekkor lehet csak a diákoknak is úgy átadni mindazt a tudást, vagy tehetségből fakadó szépséget, ami érdemes élni, és ami érdemes egyébként tanítani, és a fiatalokkal foglalkozni.
Egy kicsit más terület, amikor az ólomüveg jön elő, és de ott is a fény annak szerepe van, és ugye azok az ólomüvegek bizonyos színben tetszelednek, és hogyha megkapja azt a bizonyos fényt, bizonyos irányból, akkor annak is megvan a művészi világa, meg mesészsége, meg varázslatossága.
Igen, ez egy izgalmas történet, mert az egyház községnek volt lehetőség, hogy az új gyülekezeti ház ablakait keresztény szimbólumokkal díszítse, és erre kértek fel engem, és ez nagy boldogság, mert ahogy az alsóvárosi temető haranglábjának az elkészítését, vagy a templom csillárjának az elkészítésével, vagy az úrvacsora.
Mérnöki munka.
Igen, ezek már ugye iparművészeti mérnöki dolgok, de amikor ezt meg lehet tenni, ez egy akkora elismerés és akkora bizalom a környezet, a város részéről, amit nem lehet elégszer megköszönni. Úgyhogy ezek gyönyörű kihívások és nagyszerű feladatok, pláne ha sikerül megoldani.
És hogyha a színekről beszéltünk csak zárásképpen, itt ebből a sok színből, melyik az az egy szín, ami hogy minden napot van az ön szívében?
Az a nagyon szép kék, a szabadság kék, madarának a kéke, Szűz Mária kéke, és valahol a távlat, a perspektíva, az örökké valóság, a mennyország kékje.
Nagyon szépen köszönöm, szép végszó, Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művésztanár volt itt az Országjáró vendége.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk sétánkat Császár Csilla idegenvezetővel, és ahogy így hallgattuk Kerpel Pétert, a kékről milyen gyönyörűen beszélt, ugye pápa és az Eszterházi család története az összekapcsolódik. A kék az valahol megjelenik az eszterháziak által építtetett épületekben, Csilla?
Hát igazából az eszterháziak címerében is megjelenik a kék ilyen szempontból. Hát az épületekről nem igazán tudok nyilatkozni.
Benti feskókon, vagy ilyeneken biztos, hogy látható.
Feskókon mindenképpen, ugye a pápai Eszterházi kastélyban is megtalálható, ugye a Nádor teremben például egy gyönyörű, nagyon szép képen, ugye, ami a város képét mutatja, ugye itt is megtalálható a kék, illetve ugye hát az Eszterházi család itteni kápolnájában is ugye a gyönyörű freskókon megtalálható ez a szép szín.
És azt mondta Csilla, hogy hát annyi épület van, meg annyi olyan hely van itt Pápán, ami az eszterháziakkal kapcsolatos, hogy nem csak a kastély, amit meg kellene említeni. Hát mi minden kapcsolódik még hozzájuk?
Hát ami a legfontosabb talán, hogy az eszterháziaknak köszönhetjük, hogy Pápán megépült az első kórház. Ugye Eszterházi Ferenc volt, Eszterházi Károly püspök testvére, aki az irgalmas rend számára itt kórházat létesített, és hát ugye az onnantól kezdve beszélünk arról, hogy a városnak van egy saját kórháza.
Na hát van egy színháza is.
Volt színháza is, pontosabban. Hát ez a színház, az a mostani Március 15 téren volt látható, ugye most jelenleg a reformátusok új temploma áll itt. Ezt a kőszínházat, ez a város első kőszínháza volt, 1881-ben volt Adolf tervei alapján építették, és ugye az eszterháziakhoz azért is kapcsolódik, mert az egyik eszterházi egy külön pavilont bérelt ebbe, és hát nyilván az építéshez is hozzájárultak.
Mi az, amit még említene, hogyha egy ilyen eszterházi sétára viszi az ideérkezőket?
Hát ugye az eszterháziak, egy későbbi eszterházi Tamás nevéhez fűződik például, hogy strandfürdőt létesített itt Pápán. Ez egy nagyon felkapott strandfürdő volt, ugye sajnos az idők során ki kinőtte a város, úgymond, és ugye kellett egy új strandfürdőt készíteni, ugye most jelenleg a Várkertben található pápai strandfürdő, de ezt is nagyon sokáig és nagyon nagy szeretettel használták az emberek.
Ha már a Várkertet említette, ugye volt szerencsénk tegnap este haladni, átsétálni a Várkerten is, egyszerűen az embernek elállt a lélegzete a hatalmas platánfák alatt sétálva. Tehát, hogy ezek a platánfák, ha mesélni tudnának, vajon milyen régi történeteket tudnának előhozni?
Hát ugye az itteni a pápai várkertet, azt szintén Eszterházy Károly püspöknek köszönhetjük. Ugye ő volt az, aki 1771-ben Bőn Ferenc vízimérnök által lecsapoltatta az itt a pápa határában fekvő tavat, és a tó helyére lényegében elkészült a pápai várkert. Ugye ennél lényegesen nagyobb volt, mint amit most jelenleg láthatunk. És ami érdekessége, hogy ugye ez egy zárt hely volt. Ide nem lehetett a pápai polgároknak bemenni nagyon hosszú ideig. Ugye az első Eszterházy, aki hát már a 19. századot írjuk, amikor az első Eszterházy megengedi, hogy polgárok is bemehessenek, de még ekkor is csak belépő kártyával és különböző szabályoknak megfelelően. És valószínűleg ugye ezeket a szabályokat nem mindig sikerült betartani, mert nagyon sokszor előfordult, hogy ezt az engedményt visszavonta az éppen aktuális földesúr, és akkor ismét nem lehetett látogatni a várkertet.
Milyen szerencse, hogy ez ma már nincs így, és bármikor be lehet sétálni a várkertbe. Ugye itt beszéltünk színházról, kórházról, beszéltünk a várkertről. Hát ezek mind-mind olyan tematikák, amik izgalmasak, és a művészet, akár a kertépítés művészete is egy külön sétát is megjelne. Milyen sétákon gondolkodik még itt pápa apropóján, amit szívesen kidolgozni, és hamarosan akár vezetni is a turistákat ennek mentén?
Hát nagyon szeretnék egy temetőkhöz, templomokhoz kötődő sétát. Ugye ennek az lenne a lényege, hogy minden, nagyon sok templom van ugye itt Pápán, a tornyok városának is szokták említeni, és szeretnék ezekbe a templomokba bemenni, és körbevezetni úgy az embereket, és mesélni a történetükről, az érdekességekről. Ugye ezen kívül nagyon szeretnék megtartani egy zenetörténeti sétát a Haydn Fesztiválon. Ugye minden évben megrendezésre kerül ez július közepén a városban, és akkor a pápához köthető zenetörténetről szeretnék mesélni. Nagyon tartalmas, értékes zenetörténete van a városnak, ugye jelenleg is rengeteg egyesület van például, aki megtalálható itt a városban. Ugye elég a fuvósokat említenem, vagy ha ezekre gondolunk.
Most is zajlik egyébként több koncert itt a műsorunkkal egy időben Pápán. Folytatni fogjuk még Császár Csillával pápa felfedezését, most egy pillanatra megállunk.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második játék kérdésünk megfejtése következik itt az országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik patak völgyében fekszik Pápa, amelynek vize egykor a Vár árkot is táplálta. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Somogyi András vagyok.
Üdvözlöm, András! Honnan küldte a megfejtést?
Hát nem vagyok túl messze a Bakonyból, és ott laktam szelbe egy negyed órára onnan, úgyhogy annyira nem volt talán nehéz.
Nem volt nehéz a megfejtés, de mi a megfejtés? Mondja ki.
Tapolcapatok. Igen, patok.
Tapolcapatok. Gratulálunk. Tudta a választ egyből? Persze, hogy tudta, mert itt él a vidéken.
Hát igen, a környékről lemegy, megből azért, de tudta.
És ez a vidék az ön számára az milyen vidék? Szóval, hogyha így le kellene írni 2-3 mondatban az országjáró hallgatóinak, hogy kedvük legyen erre a vidékre eljönni, akkor mit tudna mondani, mint csalogató?
Hát azért sok mindent, már anyukám ott dolgozott egy közel 30 évig.
Pápán?
Jól jártam iskolába, ilyen, meg majd is csak ismerősöm van arra fel is. Sőt, készültem is arra, csak nem tudtam most összehozni.
Hát nagyon sajnálom, hogy nem találkoztunk. Köszönjük szépen, gratulálunk, gyors volt a válasz, helyes volt a válasz. Figyelje, a postást hamarosan érkezik. Viszi Pápaváros ajándékát önnek.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Néhány perccel ezelőtt Császár Csilla idegenvezetővel a Várkertben kalandoztunk, ami csodálatos platánfákat jelent tulajdonképpen. Hát a folytatásban most egész közel hajolunk a természet titkaihoz. Mesteri Balázs érkezett meg hozzánk, természetfotós, amatőrfotós, aki az egészen apró dolgokat hozza, akár óriásivá felnagyítva. Itt van például előttünk egy olyan kép, amelyen az esőcseppek, minthogyha beburkolnák a virágnak a szirmát, vagy a virágnak a bibéjét. Mi ez pontosan, Balázs?
Üdvözlöm én is mindenkit. Hát a fő fotózásomnak a csapása az a makrofotózás, ezen belül is a cseppek és a tükröződések. A tükröződésekben lehetnek virágok, állatok, bármilyen növények. Lényeg az, hogy olyan formában tudja megmutatni ezt, ahogy talán a barátok, ismerősök és az emberek nem nagyon látják.
Ebben a tenger, szokták mondani, tartja a mondás, és hogyha én egész közel hajulok ehhez a képhez, akkor valóban a cseppben, abban az apró vízcseppben, esőcseppben visszatükröződik a virág maga teljes egészében. Milyen izgalmas, ennyire jó a szeme, vagy ehhez mindig kell a szeme elé a fényképezőgép, hogy ezt meglássa?
Hát most már nagyon ráálltam arra, hogy ezeket észrevegyem. Egyszer egy esős, de napfényes nyári napon jártam a természetet, és ott megláttam egy növényt, ami olyan, mint egy pittypang, csak sokkal nagyobb, ez a bakszakál. És akkor láttam, hogy a fény nagyon szépen megtelik az esőcseppeken, mert a nap már kisütött, és elkezdtem fotózni, és bizony otthon vettem észre, mikor a számítógépre feltettem ezeket a képeket, hogy a tükröződés nagyon élesen látszik, és olyan látvány mutat, amit amúgy nem vennénk észre, úgyhogy csak úgy simán nézelődnénk.
Ma már én emlegettem itt a játékfesztivál apropóján a búgócsigát. Hát most itt van egy egészen gyönyörű csiga-biga, nem búgócsiga, de olyan gyönyörű gyöngyházfényű a háza, hogy tényleg egy mesébe illő. Hát ez is egy aprócska állat, és milyen csodaszép, hogyha az embernek volna szeme ezt látni. Hát ebben segít nekünk.
Igen, hát ez a csiga, ahogyan nézzük a képen, nem is mutatja azt, hogy mekkora valójában. Ez kb. 1 cm csiga.
Na most itt a képen mondjuk egy jó másfél arasznyi, két arasznyi nagyságra fölnagyította nekünk.
Igen, a kislányom gyűjtötte őket, mert sokszor gyakran járjuk együtt a természetet, és egy kis dobozkába összegyűjtötte, ezek a csigák viszont másnapra megszöktek a kertbe, nem mentek nagyon messze, hisz csigák, és megkerestük őket, és ez egy olyan csiga, akit ott találtunk meg a cseppek között.
Milyen izgalmas, hogy apalányának van egy ilyen közös foglalatossága. A gyermek gyönyörű mese lelkével megtalálja a szépséget, édesapa meg fölnagyítva ide hozza nekünk, nézőknek, hogy lássuk a természet titkait.
Igen, az imént beszélgettek a Várkertről. A Várkert nekünk is nagy szerelmünk, hogy így fogalmazzak, hisz rengeteget járjuk a Várkertet. Nagyon szépek a fények, és ott is meg lehet ilyen kis csodákat találni.
És ezeket az alkotásokat, ezeket a csodálatos fotókat gondolom a család is látja, de vannak olyan pillanatok, vannak alkalmak, amikor akár a pápai közönség vagy a környékbeliek is láthatják. Mi a kedvence? Nyilván a makró az látszik, hogy ez önnek nagy szívügye, hogy az egész apróból egy nagyot csinálni, de mondjuk a hazai természet, a hazai flóra és fauna az annyira szép, hogy akár egy egész életen át lehet fényképezni, mindig van új csoda?
Igen, mindig van új csoda. Mikor néha készül a fotópályázatra, azon gondolkodom, lesz-e képanyagom a következő évre, és bizony, mire odaérünk, hogy a fotópályázatra be kell küldeni a képeket, alig tudok választani, hisz annyi kép összejön, hogy én is meglepődök rajta.
Ma már azt szokták mondani, hogy mindenki tud fényképezni. A fényképezőgép ott lapul tulajdonképpen egy telefonba öltöztetve a farzsebünkbe vagy a táskánkba, de mégis az igazán jó kép, amivel nyerni lehet, amivel úgy az embernek elveszíti a pillanatot, és belefeledkezik a képbe, vagy a levegőt is elfelejti kifújni, az milyen? Mi kell ahhoz, hogy igazán jó kép szülessen?
Talán kell egy jó látásmód, és nekem az a trükköm vagy a technikám, hogy úgy megyek fotózni, hogy körülbelül tudom, hogy mit szeretnék. És akkor addig megyek utána, míg azt én meg nem találom. Tehát bent van a fejemben a kép, én már előre azt megkomponálom.
És aztán megkeresi a természetben is, mert valahol már láttam, ugye?
Így van, ez így történt, igaz.
Hát nagyon sok képet kívánok még, meg közös pillanatokat a gyermekkel meglátni, a csodát, a természet titkait. Mesteri Balázs természetfotós fotós volt az országjáró vendége. Holnap ezt a két csodát önök is megnézhetik a Kossuth Rádió Facebook oldalán. Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin, Pápára hívogatjuk Önöket egészen negyed hatig, és van még kincsérték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes továbbra is velünk utazni, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy reagált, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással döntötték el. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró, pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Pápára hívogatjuk Önöket. Sziporkázó, asszonybeszéd, a három kívánság mesekomédia a gyerekeknek, Isten tudja, és a Lajstrom a felnőtt közönségnek. Sorsok, életek, érzelmek, amelyekbe belebújnak, magukra öltik, és magukra vállalják, hogy megmutathassák másoknak. Ez egy érzelmi hullámvasút, építkezés önmagunkból, egy darabka sikereinkből és fájdalmunkból, mindez, amit adhatunk saját magunk egy szerep mögé rejtve. Miért lehet fontos ez az érzelmi utazás, irány és példamutatás a hétköznapokban, és miért vállalja akár egy tanár, egy diák, egy mérnök, vagy egy kertépítő szakember, hogy némileg állarc mögé bújva, de mégis a lehető legtöbbet megmutassa önmagából. A színjátszás önfeltáró munkája és az adni akarás örök érvényű emberi csodája. A helyi amatőr színtársulat, a szó és képtársulat alkotói csodája hamarosan itt az Országjáróban. Velük is beszélgetünk, Pápán kalandozunk egészen negyed hatig.
Mint a múlt, amelyet félig átadott, így már a lény.
téged élek másnak.
Szó és kép a színpadon, amatőr színjátszók, a vendégeink, Csukárdi Sándor, aki egyébként a társulat rendezője is érkezett hozzánk ide az Országjáróba. Szóval szó és kép az, amikor találkozik a színpadon?
Igen, igazából ez ihlette meg, hogy szeretnénk erősek lenni szóban is, illetve a látványban is, tehát a kép és a szó az összeérjen a színpadon a színházi produkciónk során.
Ez egy amatőr színjátszó társulat, ami azt jelenti, hogy sokféle ember játszik ebben a társulatban, de kik alkotják ezt a színi kört?
Hát most már mondhatom azt, hogy egy baráti, sőt családi közösségé nőtte ki magát a társulat. 98-ban alakultunk egyébként meg, és a társulat magja az nagy részt majdnem, hogy ettől az időtől egybe is van, tehát ez a régi társaság, ez már nagyon összefort. De amúgy kezdetben diákok, helyi dolgozók, munkások, tanárok, mindenféle szakmaképviselői, mint amatőr színjátszók.
Mi használ ezt életre, vagy miért gondolták, hogy kell egy ilyen, mert hát kell egy ilyen?
Hát egyrészt azért maradt meg, mert volt rá igény, de igazából a magunk fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, mindig is szerettük a színházat, a játékot, belebújni más bőrébe, tehát mint egy fiatalt, ez izgatott minket, és ezért álltunk össze úgy annak idején, hogy akkor a pápa és a környező településeknek úgymond a kulturális életét kicsit színesíteni, elég széles repertoár tudunk most már magunknak, a mesejátékoktól, verses műsorok, komoly drámákon át, hogy másrészt pedig ez, hogy volt rá.
Például cím szerint mondjon egy-két darabot, amit bemutattak az utóbbi időben.
Hát például volt Molière nőkiskolája, most legutóbb éppen múlt héten itt a Pápai Zsinagógában egy Heller regénynek a színpadi adaptációját, az Isten tudját mutattuk be, verses műsorok Petőfitől, klasszikus magyar szerelmes lírákból összeállított verses műsorok, klasszikus vásári komédiák, talán így a amatőr színjátszósok által legismertebbek, ezek a Tabaren komédiák, amiket színpadra állítunk, tehát a könnyedebb műfajtól egészen a komolyabb műfajig elég sokféle.
Ilyenkor itt a szerepet hogy tudják kiosztani, hogy úgy választanak darabot, amelyekre van karakter a társulatban, vagy fordítva, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ez a legnehezebb, mivel elég szűkös csapat a miénk, olyan 6-7, talán 8 fő aktív színjátszóssal dolgozunk, és sokszor bele kell nyúlni az eredeti műbe, tehát keményen húzni kell, dramatizálni kell.
Akkor ön itt ilyenkor dramaturg szerepet is betölt?
Igen, igen, összevonni egy-két szereplőt, például a nőkiskoláját azt 6 szereplővel oldottuk meg, és ma jól emlékszem, hogy 15-16 fős színdarabról van szó. Tehát ilyenkor sajnos néha fáj is az ember szíve, hogy ki kell húzni belőle olyan részeket, amik, hogy praktikusan színpadra tudjuk vinni, vagy pedig össze kell vonni szereplőket, ez ilyen állandó dolog.
Ez úgy van, hogy akkor, csak mondok egy nevet, hogy Marika, akkor te ezt a főszerepet megkapod?
Igen, tehát amikor én találkozok egy művel, akkor elolvasom, és már kialakul bennem, hogy ez kihez illik, melyik színjátszó karakteréhez illik a legjobban az adott figura.
És jelmez, meg minden egyéb, ami kell ilyennek, és vannak?
Igen, vannak. Szerencsére vannak nagyon lelkes támogatóink is, tehát szülők, keresztanyák, varrónőkként folynak bele, de természetesen az előadásunknak a nagy részét, a bevételének a nagy részét, azokat a díszletek és a jelmezekbe fordítjuk vissza.
És most mit próbálnak éppen?
Hát most jelenleg egy új, túl vagyunk a próbaidőszakon, és most egy új vásári komédiát, egy népmeséből átírt vásári komédiát, a Sziporkázó asszonybeszéd című komédiát, ami a pletykás asszonyokról szól igazából, akik a saját csapdájukba esnek bele a végén. Ezt indítottuk útnak, éppen két hete volt a premierje Szigligeten a Várban, illetve ezt a Heller darabot, a Isten tudját próbáljuk, mert eddig csak itt a zsinagógába játszottuk, de szerencsére kaptunk meghívást más helyekre is, és egy teljesen más színpadi térre próbáljuk áthangolni az előadást.
Akkor jól gondolom, hogy egyfajta relaxációs szintér is ez az önök számára, minden mellett persze, hogy komolyan veszik.
Mindenképpen az, tehát itt töltődünk fel, mert mindenkit azért a 8 óra munka mellett, meg sok esetben többen ingáznak is a társulatból, nem is keveset, és ez egyfajta feltöltődés is ad a társaság is, meg a munkaanyag, amivel foglalkozunk.
És milyen az, amikor mondjuk gyilkosság történik a Kékfestő Múzeumban?
Hát igen, az egy más vonal. Ez egy nagyon izgalmas.
Ez az írói vonal, itt most témát váltunk.
Igen, de egyébként nagyon összeforr az írói vonal, mert én az írást azért kezdtem el annak idején, mert a régi társulatoknak is már paródiákat kezdetben, aztán meg mesejátékokat írtam. Tehát így egyfajta hasznos plusz volt ez a tudás, ami így kiforrott bennem. Aztán ez odáig fejlődött, vagy ment el, hogy novellákat, aztán meg már ilyen krimi regényeket.
Ez a gyilkosság a Kékfestő Múzeumban, ez nagyon pápai, mert ugye egy kékfestő az jelen van, és hát megtörténhet az esemény, és ugye ez a tragikus esemény a múzeumban. Vagy miről szól, szóval itt a kékfestővel történik valami, vagy miért pont a Kékfestő Múzeum a színtér?
Igen, ez egy lokálpatrióta írás, tehát mindenképp én szerettem volna visszaadni itt azoknak az utcáknak, tereknek, épületeknek, intézményeknek, amit én itt kaptam tőlük, és a Kékfestő Múzeum nekem egy nagyon, tehát a szívem közepén van itt, mint intézménypápán, nagyon sok színházi munkánk is kapcsolódik egyébként a Kékfestő Múzeummal, például reklámfilmet készítettünk a múzeumnak, élő kékfestős képeket csináltunk az egyik múzeumok éjszakáján, meg számtalan bemutatónk volt, szinte minden terét a Kékfestő Múzeumnak már kijátszottuk mesejátékkal, rejtő előadással, tehát a Mángorlótól elkezdve az udvaron át a régi műhely épületéig mindenhol játszottunk már a múzeumban.
De jó is az a tér, mert ad hozzá egy pluszt.
Igen, és főleg a kelmefestő rész az a misztikus tér.
Lódó hangulat.
Igen, és az adta magát, hogy hát ott valakit meg kell, hogy találjanak egy hullát, és igazából innen már csak ki kellett aztán fejteni magát a sztorit.
Magyarul ezt a művet, hogy gyilkosság a Kékfestő Múzeumban, ezt színre vitték?
Hát ez egy regény.
Ezt színpadra vitték? Tehát a színjátszó körük eljátszotta már? Hát is játszhatná.
Hát az inkább filmen tudnám elképzelni egyébként, mert nagyon sokféle a helyszín, nagyon sok a szereplő. Ez egy tipikus ilyen film. Úgy is írtam egyébként, hogy szinte pörgött előttem egy film. Úgyhogy ez inkább az a műfaj már, a mozgókép világa, ahhoz áll közelebb.
Azért a Kékfestő nem érzettel ebbe a művége, ugye csak egy szereplő.
Nem akarok sokat spoilerezni, de igen, végül is. Sok áldozatán.
És mikor fognak legközelebb a szóképpel színpadra lépni?
Hát nagyon közeli az időpont. Mosó-Magyaróváron jövő pénteken a Flesz Károly Művelődési Központba adjuk elő a Hellernek az Isten tudja című biblia szatíráját. Aztán pedig itt tájolunk, főleg a szomszédos falvakban leszünk láthatóak nagyon sok helyen, falunapokon elsősorban.
Hát akkor kísérje önöket a vastaps.
Nagyon szépen köszönjük.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzik: melyik két híres magyar író költő töltötte diák éveit a pápai református kollégiumban? Tehát most két nevet várunk, de szerintem nem nehéz a feladvány. Tehát két híres magyar író költő nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Barangolunk tovább Pápa utcáin Császár Csilla idegenvezetővel, akinek számtalan ötlete van már különféle tematikus sétákra, és vannak olyan legendák, olyan történetek pápával kapcsolatosan, amelyek mindig izgalmasak, és mindig felkelték az ideérkezők figyelmét. Például van itt a főtéren egy kút, aminek nagyon, hogy mondjam, szövevényes és több fordulatból álló története van.
Így van, ugye aki pápára érkezik, annak csak egy szép díszkút, és nem tudja, hogy egy több évtizedes, igazából évszázados története van ennek a kútnak a kialakulásának. Ugye az egész ott kezdődött, hogy 1832-ben egy vándor kútfúró, Burlé Gusztáv érkezett ide pápára, és felajánlotta a városnak, hogy egy artézi kutat fog itt nálunk kiásni. Meg is kapta rá az 5000 forintot, és el is kezdte a munkát. Csak hát sajnos, hogy ugye elsőre egy idő után eltörött a fúró, mielőtt még a kellő mélységet elérhette volna, de nem bánkodott, és folytatta tovább, viszont a második fúró is eltörött, és hát egy éjszaka, az éjszaka leple alatt ő úgy döntött, hogy tovább áll, és nem fejezi be ezt a munkát. A lakók ezt egyébként nem vették talán annyira az okon, ugyanis egy követ helyeztek ennek a meglévő lyuknak a tetejére, és erre a körre ráírták, hogy ebbe a lyukba van 5000 forint betemetve, aki szeretné, ásson továbbra. Úgyhogy ha úgy vesszük, a lakók egy kicsit ilyen vicces, ironikus módon fogták fel ezt a dolgot. Azonban nem adták föl annak a tervét, hogy legyen artézi kút, és 1888-ban egy Zsigmondi Vilmos nevű úr jelent meg itt pápán, aki folytatta ezt a munkát, őnek is sikerült is elérni a kellő mélységet, viszont így is kevés kis hozamú volt ez az artézi kút. És hát a pápaiak ugye idővel a szükségességet az esztétika vette át, és inkább úgy döntöttek, hogy egy diszkutat szeretnének a főtérre az artézi kút helyére. És el is készült 1900-ban ez a diszkút. Ez egy hasonló diszkút volt, mint amit most lehet látni. Egy hölgy alakot ábrázolta, hogy tart egy tálat a feje fölött. Hát megoszlott a véleménye a városlakók körében erről a diszkútról. Volt, akinek nagyon nem tetszett, volt, aki elfogadta. De igazán nem tudott a városi kultúrába úgy beépülni ez a diszkút, mert nem, a többség ugye nem szerette. A funkcióját se igazán töltötte be, mert nagyon ritkán szökött ebből a kútból víz. Egy cikk is megjelent róla későbbiekben a soha nem szökő-szökő kútról. És hát ugye egy idő után már a funkció hiánya miatt ugye nem is volt szép, és egészségügyi problémák is felvetődtek, ugye elkezdett a benne posadó víz ugye kellemetlen szagú lenni, és hát 1936-ban úgy döntöttek, hogy akkor ettől a kúttól végleg megszabadulnak, és lebontották. Ugye azt tervezték, hogy majd egy pápához köthető híresebb alakról esetleg készítenek oda egy szobrot, de ugye ez nem valósult meg, és a ma látható szökőkút, ez 2013-ban készült el, és ugye azóta díszlik itt. Nekünk is szerencsére itt ebevíz is van.
Milyen érdekes, amikor a tárgyak, az épületek, egy szobornak története van, és ha ezeket elmeséli az ember, akkor mindjárt jobban megszeretjük magát, azt az épületet, azt az utcarészletet, vagy akár azt a szökőkutat, amiről itt most az előbb beszélt Csilla. Nagyon sokat kalandozhatnánk, még sétálhatnánk Pápa utcáin, mert tényleg nagyon szép a belváros, gyönyörű mesés házak vannak itt, mesélő házak vannak itt, de van esetleg egy olyan hely, ahova legszívesebben ön megy el, amikor egy kicsit esetleg elfárad a sok-sok idegenvezetésben, a sok-sok kérdés után, amit gondolom az ideérkező turisták feltesznek, és van-e olyan helye a városnak, ami az ön szívének a legkedvesebb?
Hát azt hiszem ez a Várkert lesz. Nagyon közel áll hozzám a természet, egész kiskoromtól kezdve nagyon sokat jártuk az erdőt, nagyon sokat túráztunk, és a Várkert egy olyan különleges hangulatot áraszt, egy olyan nyugalmat, ami mindenképpen jót tesz, hogyha egy hosszú nap után például az ember egy kicsit szeretne megpihenni.
Biztos, hogy gyönyörű a Várkert, ezt mi magunk is láttuk a tegnapi nap folyamán, erre már utaltam vissza a csodálatos platánfákkal, a csodálatos virágokkal, az épített kis ösvényekkel, néha még olyan érzése is van az embernek, mint hogy a palló soron kelne át, tehát hogy egy nagyon romantikus hely ez a Várkert.
Igen, így van, és igazából én, mint helytörténet kutató, helytörténész, én ugye más szemmel is nézem ezt a helyet, meg nekem mindig egy olyan érdekes érzést keltett bennem a tudat, hogy az eszterháziak ugyanúgy itt sétáltak, és itt lovaskocsiztak.
Történelmi levegője van Pápának, az biztos.
Igen, és hogy mennyi minden történt ott is egyébként. Jókai például ő is nagyon szívesen volt a Várkertben, ha itt tartózkodott pápán.
Hát köszönjük szépen Császár Csillának, hogy tematikus sétán keresztül megmutatta nekünk pápa különlegességeit, épített örökségét, és hát készüljön el a következő tematikus sétával, akár legyen az a tornyoké, legyen az a zenetörténeté, vagy akár a cukrászdák sétája is, ami nagyon izgalmas. Úgyhogy keressék Császár Csillát, hogyha pápára érkeznek, szenzációsan szépen mesél erről a városról.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban lemegyünk a víz alá, mélységekbe keressük a választ. Itt van velünk Kozma Tamás, aki robotika területén egy fiatal, tehetséges kutató, a Pápai Református Gimnázium 9. osztályos ifjú tanulója, de több találmány van már mögötte. Most is hozott egy szerkezetet, itt van az asztalon. Ez egy olyan szerkezet, ami hát a víz alatt úszik, és különbözőféle műveleteket tud elvégezni. Szóval mire jó ez a találmány?
Az itt lévő víz alatti robot gyakorlatilag a víznek a különböző értékeit, például pH értéket, meg a víznek a tisztaságát méri. Emellett még hőmérsékletet mér, és a víznek a nyomását méri a tájékozódása miatt, illetve élő kameraképet küld a felszínre.
És milyen mélyre lehet lemenni a víz alá? Egy tengerben is lehetne használni?
Hát tengerben teljesen más minden, gyakorlatilag a sós víznek ugye teljesen más a ellenállása, meg a sűrűsége, ezért módosítani kell hozzá a roboton. Ez a modell körülbelül egy 5-10 méter mélységre tudna lemenni.
És itt ki is próbálta valahol a közelbe, valami tóba?
Eddig igazából csak medence vízbe úszott, tavon még nem nagyon mertük úszatni.
Ez egy komoly szerkezeti, azért van súlya. Hány kiló ez egyébként?
Körülbelül 10 kg mindennel felszerelve. Ez kell ahhoz, hogy neutrális állapotban legyen a vízen, tehát ugyanakkor legyen a tömege, mint a felhajtó ereje.
És Tamásnak ugye 9. osztályos, már nem ez az első találmánya, ennek a neve ugye Noé bárkája 2.0, ugye ezt mondta, a nevet is ön adta?
Igen, én adtam.
Na és hogyan pattant ki a fejéből? Hát egy itt nagyon fiatal, még ugye, hogy azt mondjuk, hogy 9-es, az azt jelenti, hogy első gimnazista, ha lefordítjuk magyarra.
Igen, maga a projekt, az az Aquarobotics nevű víz alatti robotépítő versenyre készült el.
Meg voltak adva különböző paraméterek, hogy mi az, ami benne kell, hogy legyen, és akkor ön ezt fejlesztette tovább.
Igen, ott megadták a méretét, ez 30x40x20 cm-es lehetett. Megadták, hogy maximum 4 kg lehet, hát ezt egy picit túlléptem. Illetve adtak hozzá kezdő alkatrészeket, például fedélzeti számítógép, meg motorokat, motorvezérlőket adtak hozzá.
És ez távirányítással működik a víz alatt, vagy valami zsinórvezérléssel? Vezeték van hozzá?
Igen, gyakorlatilag egy internet kapcsolaton keresztül működik. Van az egy 50 méter hosszú Ethernet kábel, amivel egy parton lévő számítógépen keresztül tudjuk irányítani. Habár meg lehetne csinálni úgy, hogy teljesen magától úszom vezérlés nélkül, de ez egy komolyabb szint.
Ezzel a találmányával díjat nyert?
Igazából külön díjat nyert a versenyen.
Az már akkor azt jelenti, hogy díjat nyert. Miért akar ön feltalálni? Szóval mi az, ami önt vezérli? Egy honnan jön ez az egész, hogy önnek ezt meg kell tudnia csinálni?
Hát igazából egyik angolórán unatkoztam, és akkor támadt egy ötletem ennek a robotnak a továbbfejlesztésére, aminek a levédetésének a folyamata van most folyamatban.
És akkor mi az, amin dolgozik? Még itt van ez a víz alatti robot, ami ugye mindent csinál, pH-t mér, meg különböző felvételeket is készít a víz alatt. Vannak még újabb ötletei ott a fejben?
Természetesen mindig lehet továbbfejleszteni projekteket.
Vagy csak kérdezhetem volna, hogy tréfásan, hogy lesznek még angolórái, mert hát ott inspirálódik.
Hát angolórái még lesznek, habár most már nem heti 16, mint tavaly volt.
Hát mondta, hogy ott rött be az angolórán ez a találmány.
Igen, ott.
És mi a célja? Mi szeretne lenni? Majd a nagy lesz, feltaláló, vagy valami nagy álma van?
Még nem tudom pontosan, mindenképpen valamilyen mérnöki irányba szeretnék tovább tanulni, de még nem tudom pontosan, hogy
És otthon valamiféle ilyen kísérletező műhelye van, vagy egyáltalán hol állítja ezt össze?
Igen, van egy viszonylag alapműhelyem otthon 3D nyomtatóval, forrasztóval, igazából labortáppal, meg egy-két mérőműszerrel.
És ilyenkor a tudást, az ismeretet azért össze kell gyűjteni. Gondolom, hogy olvas interneten, mindenfélét keres, kutat, hogy utána azt majd valamilyen formába be tudja építeni abba a gondolatmenetbe, abba a fejlesztésbe, amit ön kiötölt?
Igen, főleg internetről származik hozzá a úgymond a tudás, hogy hogyan lehet ezt összerakni.
De mi ebben a szépség, ebben a fajta feltalálásban, ilyen fiatalon? Annyi minden más is lehetne csinálni. Elhiszem, hogy izgalmas, de ön ezt magában hogyan fogalmazza meg?
Én igazából szerettem az efféle kihívásokat. Itt folyamatosan jön egy probléma, amit meg kell oldani, utána a következő, és így megy tovább, amíg nem áll össze egy kész műszerré.
És egy ilyen fiatal ember, mint ilyen feltalálóféle fiatal ember, formájú fiatal ember megy az utcán, akkor mindig gondolkodik, jár valami az agyában, néha hogy kikapcsol, nem is tudja, hogy hol van, hol tart.
Előfordul az ilyen.
Elküldik a kenyérboltba, és lehet, hogy a cipőboltba fog kikötni, mert annyira elmélyül a gondolataiban.
Volt már rá példa.
Ezt komolyan mondja?
Egyszer-kétszer igen.
És mit lát egyébként, hogy ennek azért van jövője, ez a fajta különbözőféle találmány, meg gondolkodásmód, ilyenféle víziók azért a jövőben keresettek lehetnek. Tehát, hogy ez a pálya az, ami ön előtt van, úgy látja?
Hát igazából a bizalati robotika egy eléggé feltörekvő iparág. Jövőre egyre többen használnak ilyen termékeket, és nem csak ilyen általános felhasználása, hanem egészen specifikus felhasználási módja is vannak. Például vannak olyan cégek, akik bányászatra használják ezeket a robotokat, bányákat térképeznek fel vele, meg különböző hajóroncsokat kutatnak. A Titanicnál is voltak ilyen kutatások vizalati robotoknál, szóval elég sok mindenre lehet őket.
Fantasztikus könyveket szokott olvasni?
Tessék?
Fantasztikus könyveket szokott olvasni? Ilyen elvont?
Nem nagyon.
Hát minden esetre köszönjük szépen, hogy itt volt. Szenzációs, amit ugye itt ön munkálkodik, mint fiatal diák, úgyhogy én kívánom önnek, meg gondolom mások is, hogy találjon föl sok hasonló mindent, és legyen sikeresebben az életben.
Köszönöm szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott, melyik két híres magyar író költő töltötte diákéveit a pápai református kollégiumban. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. A nevét árulja el nekünk, először legyen kedves.
Csakban László vagyok.
László, hát ki volt ez a két híres magyar költő író?
Petőfi Sándor és Jókai Mór.
Így van, Petőfi Sándor és Jókai Mór. Gratulálok, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Gyorsan küldte a választ, hamarosan pedig mi küldjük vendéglátóink ajándékát.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongoraművésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is még Pápára hívogatjuk önöket, utazzanak továbbra is az Országjáróval. Már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján a Fidesz kongresszus kezdése előtt. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben a Fidesz és az Orbán kormány próbálta kimaxolni a politikai hasznot az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ tervezete létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt. A Fidesz frakció vezetője Magyar Péter miniszterelnök vitnyédi menekültáborról szóló bejelentésével kapcsolatban elmondta, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak, a Magyarországra az Európai Unió bírósága által kirót bírság eltörléséről született egy olyan kormányhatározat, amelynek része volt a vitnyédi tábor. A kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte. A korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Gyermekvasutasokat avattak a Hüvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt este 11-ig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz. A híradást Naményi Krisztina készítette.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Az Egri Fertáj mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
Többféle útvonal egységes, többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, végig fenn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger körül.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
20-valahány énekesből mi kettőnket választottak, Szécsi Palit és engem.
És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Médiaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban Pápára hívogatjuk Önöket, a folytatásban pedig a hangok szárnyán repülünk tovább. Már is érkezik hozzánk egy fiatal énekes tehetség, aki több éve beragyogja a pápai énekes esteket. A Megafon Zenei Egyesület tehetségkutató és támogató közegéből évtizedek óta sikeres énekesek rebbennek tovább. Következő beszélgetésünk főhőse is, nincs még egy hónapja, hogy kiérdemelte a Pápa hangja énekverseny első díját. Hogy magától értetődő-e számára, hogy nagy színpadokon szeretne majd állni a jövőben, és vajon mennyi munka, gyakorlás vezet a reflektorfényig, már is elárulja nekünk. Egy tiszta hang az éterben, a hanghullámok segítségével, már is vele is beszélgetünk. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pápáról, tartsanak az országjáróval 4:30-ig.
Tegnap mesélték, hogy már mástől lesz, gyorsan körbeért, túl kis város ez, bennem nincs harag, már csak néha látlak. Ahogy a szembe jössz, és elképzelem, hogy majd rám köszönsz, és te épp nekem futsz az esőben, ahol egy éve várlak.
Nem a te hibád, de én már nem ugyanazt érzem, amit te.
Valaki mondta, hogy boldogat látott, hogy tovább is léptél, és mondták, hogy látszott, hogy beleszerettél, és másra se nézel.
Értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Nincs semmi más.
hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Pápán a Pápa hangja énekversenyt, és ebben diadalmaskodott következő vendégünk, Erdélyi Olivér, egyébként őt hallották itt az előzőekben énekelni, mert hogy Olivér egyébként reppeléssel kezdte, egy rövid út után valamiért mégiscsak az éneklés lett a legfőbb célja. Szóval Olivér, emlékszik még erre az első nagy fellépésére, amikor a Pápa hangján ott volt, és bemutatta a zsűrinek, az ottani hallgatóságnak énektudását? Remegett a lába?
Hát igazából a rutin meg az évek miatt, hogyha mondhatom így, már igazából nem, mert ez egy hazai verseny volt. És hát hál' Isten az énektanáromnak és a Megafon Zenei Egyesületnek tapasztalatot tudtam szerezni a fellépésekből, és így hál' Isten már nem izgultam annyira.
Hát fiatal emberről beszélünk, el szabad árulni itt a hallgatóknak, hogy hány éves?
Igen, 16 éves vagyok, idén töltöm a 17-et.
Honnan jön ez, hogy a rutin és az évek?
Hát igazából ez a 3 év, amióta színpadon vagyok, ugye a Megafon által. Ez alatt a sok fellépés, akár falunapok, akár idősek napja, könnyen megszerezhető az a rutin.
És akkor már is váltunk itt, ugye, mert van egy Megafon Zenei Egyesület, annak is a művészeti vezetője, Klesic Horváth King, a kezit csókolom, szóval, hát ön egy szerencsés ember, mint művészeti vezető, ilyen fiatal tehetségekkel van körbevéve, beszéltünk arról, hogy azért még Olivéren kívül vannak jó néhányan, akik megállták az életbe a helyüket, és hát a nem is világsztárok, de szépen haladnak a ranglétrán felfelé.
Igen, 20 éve működik a Megafon Zenei Egyesület, a 20 év alatt 21 zenész került ki az egyesületbe, akik jelenleg is a pályán vannak. Igazából az egyesületnek a legfőbb hozadéka a 20 év alatt, hogy a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, és nagy szeretetben vannak, és a mostani 10 megafonost az öregek is tápolják, és próbálják őket felkészíteni arra a pályára, amin ők már működnek.
És ön is, mint előadó művész, ugye ismert, de mégis itt a Megafon Zenei Egyesület azért a szívügye. Hogyan talál rá ezekre a fiatalokra, akikben lát valamiféle jövőt?
Nagyon nehéz bekerülni a Megafon Zenei Egyesületbe. Nagy válogatás van, mert nem csak énekhangban kell megfelelni, vagy nem csak a tehetségét nézzük, hanem azt is, hogy emberileg odavaló-e közénk, tehát maga a társaság befogadja-e.
Na és akkor Olivér, ez a nagy találkozás ezzel a zenei képzővel, a Megafonnal, az ön esetében, ez hogyan volt? Szóval itt a tanárnő hogyan talált önre, vagy egymásra hogyan találtak?
Hát igazából mi kerestük fel a tanárnőt.
Ez a mi, ez ki?
Hát én is, a szüleim akkor még.
Akkor a szülők is úgy látszik, hogy támogatják, ami nem egy utolsó szempont.
Igen, hál' Isten támogatnak, ezért nagyon hálás is vagyok. És hát igazából rátaláltunk Kinga nénire, és onnantól elkezdődött a közös munka, hál' Istennek. Meglátta bennem remélhetőleg a tehetséget és az arázatot, hogyha fogalmazhatok így, és igazából elkezdődött a közös munka.
A bemutatkozó nagy találkozón ott mit mutatott be magából énekhangilag? Mi az, amivel próbálta belopni Kinga néni szívébe, ahogyan ő fogalmazott magát?
Hát igazából az elején még népdallal kezdtem.
Azzal... Szerintem a népdalt énekelni nem egy egyszerű dolog.
Hát igen, és onnan kezdődött el ez a musical, könnyű zene vonal. Ezután kezdődött, amikor már kezdtünk egy kicsit belerázódni ebbe a tanulásba, ugye az énekhangnak a fejlesztésébe, ugye a mutáláson még át kell esni, akkor még ez Kinga néni azért egy kicsit noszogatta, és hát így elkezdődött ez a pop és musical műfaj, de népdallal kezdtem.
Népdalból például mi az, amit énekelt? Mi a szíve csücske? Szóval a népdalban azért sok-sok érzelmes dolog ott van, ami egyébként, ha az ember ezt átérzi, akkor azzal egész magasságokat lehet elérni.
Hát igazából akkor is volt egy ilyen verseny, akkor még egy általános iskolás verseny, pont itt a Pápán a zeneiskolában, és amit ott előadtam, megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy milyen népdalt adtam elő, de ugyanazt énekeltem el Kinga néninek is.
És akkor ez minden mellé a rap az hogyan jön, mert ugye Olivér mondta, hogy rapben is próbálkozott, saját maga írta a szöveget, ezt megpróbált előadni, sőt megmutatni a nagyvilágnak, de valahogy mégis nem ez lett az út teljesen.
Hát igen, mindig is az éneklés volt, ami úgy közel állt a szívemhez, viszont elkezdte vinni a saját dalt, amiből lett egy rap. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy hogy jött ez, de így kezdődött el a rappel, és még egy jó 3,5-4 éve.
De most is van, mondta, hogy van egy rap része, van egy ének része, ezt ötvözve próbálja előadni, ez a szám, ez már kész van?
Igen, mostanában elkezdtem írogatni angol nyelvű, magyar nyelvű dalokat is, és hát ebbe próbálom belesűríteni ezt is, hogy minél színesebb legyen, amit előadok.
Ez egy szép munka, itt Kingához, a tanárnőhöz fordulok, szóval gyerekeket pallérozni, fiatalokat pallérozni, oktatni olyan zeneiségre, amiben mondjuk a színpadra kerülnek, akkor megállják a helyüket, és mindenkinél megtalálni azt a közös hangot, amivel előre tudnak jutni, ez a jó érzék, gondolom, az ön részéről.
Igen, hát nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a gyerekekkel. Nyilván kamaszokkal nem könnyű együtt dolgozni. Ráadásul nekünk 4 táborunk van egy évben. 2 felkészítő és 2 pihenő tábor. Rengeteg fellépésünk van, és ez összekovácsolja a csapatot. Meg hát a versenyek. Most az Olivier az elmúlt tanévről beszélünk, hogy a szeptembertől 5 országos versenyt nyert meg, nem csak a pápa hangját.
És mit lát? Milyen ívet tudunk Olivier elé fölrajzolni. Szabad ilyet egyébként megtenni, vagy ne menjünk ennyire előre?
Még nem, mert még az iskoláját végzi, és nyilván az az A terv, és maga a művészeti munka az a B terv. Ráadásul ugye még a mutálási szakaszon nincs egészen túl, de azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad. Nyilván kipróbálta magát popban, musicalben, mind a kettő irány nyitva van előtte.
Figyelmét ugye a tanárnőt itt, ma a szerepkörét azon túl, hogy ugye a zene, az éneklés, annak tanítása a fő hangsúly, de azért a fiataloknak adjuk helyet és adjuk akár, mert úgy érzem.
Így van.
Nagyon... Ez a legtöbb valójában, ugye, mert énekelni még lehet, hogy csak, de hogyha elvesznek a világba, önmagukat nem tudják megtartani, akkor ott annak annyi.
Igen, hát ez egy nagyon nagy közösség, a Megafon család, így is hívjuk, a mi egyesületünket. Itt még minden, még éjjel 2-kor is Kinga néni rendelkezésre áll, kamasz problémákat kezel.
Szóval hívják, hogy Kinga néni szerelmes vagyok, mit csinálja?
Igen. Én elvégeztem egy tanfolyamot gyermek- és ifjúsági coachként, hogy még jobban felkészült legyek erre a feladatra, úgyhogy a táborokban meg kibeszéljük a dolgokat, egymást szeretve, játszva felkészülünk a fellépésre.
Na, itt Olivier beszélgetésünk végén, ugye itt a tanárnő nem merte azt kimondani, meg előre vetíteni, hogy mi lenne itt a nagy álomcél, de ha álmok nélkül azért mit sem ér az élet, főleg, hogyha az ember zenei pályán van. Mik azok a titkos vágyak, álmok, amit el szeretne érni?
Hát megmondom az őszintén, én ezt még nem szeretném elárulni. Ezt én úgy tartom, hogy majd ahogy hozza
az élet, de vannak példaképei?
Persze, hát külföldről nyilván nekem az egyik személyes kedvencem Bruno Mars. Magyarországról nagyon sok jó énekes szeretek, akár musicalben is, akár pop műfajban is, például Karamell, Kökény Attila, Takács Nikolás, stb. Mondhatom itt Berezki Zoltánt is, és a Megafonból pedig Ekanem Bálint.
Nagyon szépen köszönjük, legyen sikeres az élete a Megafoné, és természetesen köszönjük szépen Kleszvic Horváth Kingának, tanárnőnek és tanítványának, Erdély Olivérnek, hogy itt voltak az Országjáróban, és beszéltek a jövőről, meg arról, hogy a zene mi mindent jelent az ember életébe. No persze, a hétköznapok is számítanak.
Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal az Országjáró 338. adása pápától elköszön. Itt voltunk a Pápai Játékfesztivál forgatagában, és természetesen a város kincseiről, értékeiről beszéltünk. Holnap ott lesznek a képek a Kossuth Rádió Facebook oldalán, keressék majd, illetve jövő hétfőn új játékkérdésünket. Jövő szombaton Szolnokra hívogatjuk majd önöket délelőtt 10 órától, és délután 14:30-tól tartsanak velünk. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Fehér Miklós, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnökeink Járic István, Galló Dániel és Romvári Tamás, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen pápának, hogy egy kicsit ma játszhattunk itt az utcáikon. Utazzanak továbbra is velünk, Cifra Szilviát hallották.
elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.